ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Hát elérkeztünk a kis szellemi edzőtáborunk utolsó napjához, és arra fogjuk használni, ide is jövök ehhez a táblázathoz, hogy tovább finomítjuk mindazt, amiről szó volt, nem is vesztegetjük az időt. Talán tudjátok, hogy a legősibb filozófia Indiában a számkja. Úgy is hívják, hogy számkja jóga. Könnyű megjegyezni, mert a magyar számszó van benne az elején. Számkja azt jelenti, hogy számba vétel. És ezt a rendszert úgy hívják, hogy a 24 tatva, tehát 24 tatvába vagy 24 fogalomba összetudják foglalni az egész teremtést. Ezt is felajánlom bárkinek, hogyha valaki majd otthon akarja, akkor küld egy e-mailt és csatolt fájlba elküldjük. Nagyon szépen fel lehet róla idézni a dolgokat. Tehát ezen tabló segítségével helyére tesszük a dolgokat, egészen pontosan tovább finomítjuk azt, amiről eddig szólt. Talán emlékeztek arra, hogy többször elmondtuk, hogy a teremtés kezdetén, tehát a pradánába, a világegyetembe, az Istennő által teremtett térbe és időbe, először a mahat vagy mahat tatva, ugye a kozmikus értelem jelenik meg. Most egy kicsit tovább visszük a gondolatot, azért kanyarodunk ide, mert több ilyen kérdést kaptam a Veranda News-ok alkalmával, és akkor arra gondoltam, hogy jó, akkor ezt fejtsük ki bővebben. És múltkor már beszéltünk róla, hogy megjelenik benne az ahamkára, vagy ego elv. Tehát az első, ami megjelenik a kozmikus értelemben, az ego elv, de ez nem egy rossz dolog. Tehát nem arról van szó, hogy moralizálni kell fölötte, hanem azt jelenti, hogy identitás élmény, egyetemes identitás élmény jelenik meg. Miért? Mert a tulajdonságok nélküli meg nem nyilvánult abszolútnak nincsenek anyagi tulajdonságai. Nincsen anyagi ego élménye vagy hasonló, egy abszolút lény. Maga a létezésnek a totalitása. Ahhoz tehát, hogy kialakuljon élmény, bármilyen fajta tapasztalás az egész teremtésben, egyetemesen meg kell nyilvánulni előtte a személyiségnek, az identitásnak. Ezért ahamkára azt is jelenti, hogy én képző, ha lefordítjuk ezt a szót. Tehát ami képzi az éneket. Ha úgy jegyezzük meg, hogy én képző vagy ego képző, és ennek semmi köze ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy valakinek milyen büdös nagy egója van, vagy nincs egója, tehát nem erről van szó, hanem egyetemesen az énség élménye. Tovább megyünk egy gondolattal, amit nem mindenki tud. Tulajdonképpen ez az ego hozza létre a kötőerőket. Tehát maga az egyetemes ahamkár vagy identitás élmény alakul át három fajta rezgéssé. Ezért most már úgy is írtuk ki Judittal, tehát tovább vittük a tegnap esti táblázatot, hogy magából a totális ego élményből, az ahamkárából, az identitásból, a személyiség élményből alakul ki, amíg teljesen tiszta, úgy mondjuk szatvikus, ragyogó vagy jóságos, szakmai nevén egyébként vaikárika, ez a szabatos neve, ego, aminek a sajátossága a gyána vagy tudás. Tehát eredeti állapotában az egyetemes egoizmusnak az első átalakulása vagy módosulata, az nem más, mint maga a tudás. Ugye érdekes, hogy két tudás van jelen, van egy kozmikus értelem, amit úgy hívtunk, hogy mahat, igaz? Ebből megnyilvánul a személyiség, és logikus, hogy a személyiséget föl kell szerelni eszközökkel. Ugye valamennyien, akik emberek vagyunk, elsősorban annak köszönhetjük az életünket, hogy kibontakozik valamilyen formában, hogy képesek vagyunk a gondolkodásra. Tehát szerintem teljesen logikus, hogy a legfejlettebb egónak, tehát az ahamkára átalakulásának az első fejleménye a szatva, a fény, a ragyogás, más nevén vaikárika, aminek a lényege a gyána sakti, nem egyszerűen tudás, a tudás ereje. Tehát az az ember, aki közülünk eléri a szatvát, az nem egyszerűen okos, hanem rendelkezik a tudás erejével, néha úgy is hívják, hogy a vivékával, a megkülönböztetés erejével. hogy szoktuk mondani, nem magyar szó, de mindenki használja, hogy tud disztingválni. Használjuk ezt a két. Tehát lényegileg onnan lehet felismerni, hogy valaki magasabb dimenziók felé tart, hogy a buddhia, ez az alabárdos, amit mutattunk, az nagyon gyorsan meg tudja különböztetni, mi igen, mi nem, és nagyon helyesen. Tehát minél inkább ehhez a minőséghez haladunk, a szatvához, annál inkább jellemző ránk ez a fajta hiteles és gyors megkülönböztető képesség, és ennek ez az egyetemes oka. Magából a szátvika egóból, vagy a gyánasaktiból, vagy tudásból, remélem, hogy nem tartjátok nagyon fantasztikusnak, bár az ember egy kicsit elgondolkozik, például most ilyen síva hold van, ha láttátok tegnap, az univerzumban, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a mi ember támogató világunkban a gyána vagy a tudás megjelenik holdként. Például a sívát ábrázolják holddal a hajában, ha valaki ismeri, meg a magyar mondja viccesen, hogy mi a holdkoros vagy fiam? Ugye? Tehát mindenki sejti, hogy ezzel a holddal valami nem stimmel. A holdnak a dolga voltak éppen, hogy támogassa az elmét. Akármit csinál bárki, férfi vagy nő, a hold folyamatos változása folyamatosan változtatja a gondolkodást. Igaz, ha talán emlékeztek rá? Sőt, az óceánoktól kezdve mindent felkavar, állítólag maga a föld is kipuposodik abba az irányba teli holdkor az óceánokkal, amerre tart. Tehát úgy tartja a jóga, hogy még az égi testekre is ki lehet vetíteni a szatvát, és a hold képviseli. A jógikus tudományban a beavatottak között mindenki tudja, hogy a hold az ánandamaja kósának, a megvilágosodás gyönyörűségének a szimbóluma. Ezért van az, hogy az ember meglát egy szikrázó teli holdat, és a szívéhez kap, annyira csodálatos vagy szép. Tehát lenyűgöző, vagy egyszerűen csak bámuljuk. Még a kutyák is ugatják. Tehát teljesen tehetetlenek vele szemben, óriási ilyen szellemi magnetizmusa van. Ha még tovább folytatjuk az ember felé, most nem a planétákat nézzük tovább, akkor könnyű megérteni, hogy ebből a gyánasaktiból alakulnak ki a tudásszerző és cselekvő érzékszerveknek az istenségei. Tegnap valahol abból a tájékból volt egy kérdés az istenekről, és akkor én mondtam, hogy dévaták. Emlékszik erre valaki, aki kérdezte? Nem is tudom, hogy ő nekik, igen, te kérdezted, hogy ő nekik, emlékszel, hogy funkciójuk van, hogy nem úgy van, hogy azt csinál, amit akar, nagyon magasrendű szolgálatokat végez. Na most tartunk ott, hogy ezek az istenségek az egyetemes tudásnak az energiái, saktiai. Férfiak is, nők is, hogyha már így akarjuk nevezni. A vezetőjük Indra, ezt is kérdezte valaki. Ma nagyon jóba kell vele lenni, hogy süssen a nap, hogy jól sikerüljön a tűzceremónia. Úgyhogy sokat dicsérjük Indrát, mert az ő kezében vagyunk. Ilyen szempontból egyből jó idő lett, ahogy tegnap elkezdtünk beszélni róla. Tehát minden buddhinak az atya, minden intelligencia forrása, a szimbólumok nyelvén, a védikus vagy jogikus filozófiában Indra. Indra a zsenialitás, a szatvikus értelemnek a totalitása. És ő hozzá vannak ezért beosztva a többi istenek a hagyományban. Hogy mindenki értse, Indrának két neve van, Jayus és Pitár, szanszkrit nyelven. A görögök, amikor a hindu mesterek beavatták őket, innen vették az Zeust. Majd amikor látták a hindu mesterek, hogy Róma lesz a világura, szépen belopakodtak Rómába, és mi lett belőle? Jupiter. Tehát mindent a titokban előre haladó beavatott jógik hoztak létre az egész európai kultúrkörben. Így a Jayus Pitár Indra eredeti nevéből két nagy világkultúrának a főistensége is lett, és szépen terelgették őket, hogy fejlődjenek. Európa meg azt hiszi, hogy neki hű, milyen friss, vagány és önálló kultúrája van, de hát ugye tudjátok, Dionysos a Shiva, és így tovább. Ugye Afroditéről kevesen tudják, hogy Aditi a napistenek szülőanyja, és így tovább. Tehát mindent szépen beültettek ezekbe a kultúrákba, hogy békesség meg fejlődés legyen az emberi civilizációban. Tehát, hogyha így nézzük a szatvaguna által megnyilvánított dolgokat, akkor látjuk, hogy a manasz, a buddhi, az ahamkára és a citta. Ezt majd szépen kifejtjük bővebben. Ha tovább jövünk, ez az egyetemes ego-elv, vagy személyiség-elv alakítja ki a rajaszt, a szenvedélyt, a mozgást, aminek a másik neve a taijasa, ugye? Talán emlékeztek rá, hogy beszéltünk az álom önvalóról, a tudat második fázisáról, ami ide kapcsolódik, és úgy hívjuk, ilyen jóga is kialakult már, tehát Magyarországon is lehet gyakorolni, hogy kriá sakti, ugye a kriá az a tevékenység, a sakti megerőt jelent, tehát a mozgásnak, a tevékenységnek az ereje, van ilyen jóga, hogy kriá jóga, ha valaki ismeri, tehát ilyen ága ennek a jógának, a teremtő erő, És éppen ezért a gyánindriák, a karmindriák és a tudásszerző és cselekvő érzékek kapcsolódnak ide. Hogy mindenki tudja követni, alul leírtuk még egyszer, hogy lássátok, hogy a gyána azt jelenti tudás, indria azt jelenti, hogy érzék. Benne bújik az indra szó, ezzel jelzik a hinduk, hogy minden indra alá van beosztva, ami az értelemtől lefelé van. Tehát indria, mindig indra a mozgás, mindig indra az intelligencia. Ezért ő a főszereplője a Rigvédának. Meg az esti áldozatnak is egy ceremóniának is egy jelentős része hozzá kötődik, Purusa Sukta és egyebek, Visnuhoz, Indrához, nagyon fontos. Tehát az információ vagy tudásszerző, gyána szerző érzékszervek a fül, bőr, szem, nyelv és az orr. De ne felejtsük el, hogy a jóságban, a ragyogásban vagy a fényben nem az érzékszervek jelennek meg, hanem az irányító energiái, a félistenek, akik befolyásolják az érzékszerveinket. Különben hogy valósulna meg a karma? Ez nagyon bonyolult téma, most csak fölvázoljuk azért valamennyire. A karmindria szóban benne van az, hogy karma cselekedni, indriáról már tudjuk, hogy érzékszerv, tehát a cselekvő szervek, a beszéd, kezek, lábak, ürítő szervek és a nemi szervek, ez van a mozgás vagy rajasz egójának hatáskörében. És hát érthető módon az egyetemes ego megnyilvánul, mint tamoguna, nagyon érdekes, hogy tényleg a világ támasza. Tehát, hogyha helyes kiejtéssel mondjuk, akkor sohasem tamasz. Hanem úgy kéne mondani, hogy támasz, és a magyar nyelv úgy látszik, emlékszik, mert ez a legsűrűbb energia, maga az anyag, ugye, amin minden van. Amin minden támaszkodik. Tehát ő támasztja a finomabbat és a még finomabbat. Tehát a támasza, vagy dravya sakti, dravya azt jelenti, hogy durva, sűrű. Tehát a dravya sakti a legsűrűbb, legdurvább energia, vagyis az anyagot alakító erőkről van szó. És ezekhez tartozik a tanmátra, tehát ez a finom fizikai alapja az anyagi világnak, a hang, ugye sabda, hívjuk úgy is, hogy sabda brahman, például az ommot, hogyha valaki helyesen ejti ki, ugye a világegyetem hangja. A szférák zenéje a kereszténységben, ott is a misztikusok, akik elérték, hallották ezt. Az érintés, a sparsa, a forma, a rúpa, az íz a rasza, és az illat a ganda. És hát beszélünk arról, hogy pancha mahabhuta, ugye látjátok, az emberi test ebből épül fel, az éter, tehát az üresség bennünk, például a gyomorban kell, hogy legyen üresség, különben hova pakoljuk a finom ételeket, tehát logikus. Tehát az ákása, levegő, vájú, tűz, víz, stb. Indiában az öt fő elembe temetik az embert, amikor meghal. Ezért égetik el mágián, hogy a föld, tűz, víz. Tehát visszaadják azoknak az anyagi elemeknek, egyetemes elemeknek, amiből felépült a fizikai teste. Tehát ezt tartalmazza ez a táblázat, amit mindenképpen el akartam nektek mondani. És most jön annak a kifejtése, amit első este kezdtünk, hogy talán emlékeztek rá, hogy minden nagy istent négy karral ábrázolnak. Tehát legfőképpen Visnut. És arra gondoltam, hogy szépen érthetővé tesszük, hogy mit akar ezzel mondani ez a jelentés, de most egy picit részletesebben. Tehát így fölvázoltuk az anyagi teremtésnek, a kigöngyölődésnek a lépéseit. Ha viszont tovább haladunk, akkor azt találjuk, hogy a Paramátmának a neve, a felsőléletnek a másik neve Vászudéva, amit már mi is ismerünk a mantránkból, és tudjuk a jelentését is. Azonban ez a Vászudéva valójában azt jelenti, hogy az ember elért odáig, hogy ez a legkülönösebb és legkifinomultabb tudatállapot. Vászudéva a minden, mondja Krisna. Aki Vászudévát megérti, ezt a legbensőbb, legfinomabb tudatállapotot, az mindent elért, amit el lehet érni az emberi testben vagy az anyagi világban. Tehát Isten megértésének, vagy a legtisztább lélek megértésének állapotát hívják úgy, hogy Vászudéva, de hívják úgy is, hogy Paramátma. Mind a kettő teljesen hiteles, illetve úgy is hívják, hogy Sutha, vagy Sutha Szatva, ami azt jelenti, hogy tökéletesen megtisztult jóság. Tehát az egyetemes igazság, az abszolút fény. Jó, tehát a védikus irodalom megemlíti, hogy ez a legfelsőbb lény, ez négy egymást követő formában terjed ki. Tehát, hogy értsük, miért beszélek erről, mert ezeken a tablókon végigvettük, hogy az istennő birodalma, az anyagi teremtés birodalma hogyan rétegződik, ugye? Most arról kell beszélni, hogyha mondjuk úgy a férfi oldal maga a tudatosság, akkor ő maga hogyan terjed ki, mint tudatosság az anyagi teremtés különböző dimenzióin belül. Ez elsősorban az emberre vonatkoztatva érdekes, tehát megnézzük, hogy bennünk kicsoda és micsoda az Isten. Ezt a négyféle kibontakozást összevontan úgy hívjuk szanszkrit nyelven, hogy Chaturvyuha. Ugye a csütörtök szó a négyes szóból, a szláv négy szóból, jön, valaki ismeri, ugye, hogy van a csetíre, ugye a négy, szanszkritől is így hívjuk a négyet. Chaturvyuha az azt jelenti, hogy egy négyes kiterjedés. Négyes kiterjedés. Tehát ez a négyes kiterjedés, fogjuk gyorsan érteni, Vászudéva, Szankarsana, Pradyumna és Aniruddha. Jó, hát inkább feltárom a titkot, mert kifogyunk az időből. Valójában, amikor azt mondjuk, hogy gyána sakti, vagy tudás, vagy jóság, az Visnu, az anyagi világon belül. Amikor azt mondjuk mozgás, teremtő erő, arra mondjuk, hogy Brahma. És amikor azt mondjuk, hogy a legdurvább, legsűrűbb anyag megalkotása, az pedig Shiva, ilyenkor hívják őt Guna avatárnak is, a három minőség irányítói. Ez azt feltételezi viszont, hogy van mögöttük egy személyiség, egy eredeti isteni lény, aki még nem osztja három felé magát. Nos, nagyon érdekes, hogyha tudtok követni, és remélem, hogy jól sikerült fölvázolni ezt a témát, mind a kétféle energia, az anyagi világ megteremtése, és a teremtésen belül a tudat továbbadása is újabb és újabb rétegződéssel megy előre. Ez a táblázat mutatja, hogy hogyan bontakozik ki az anyag. De miről nem beszéltünk még, hogy az anyagon belül hogyan bontakozik ki a tudat? Ugye? És ez nagyon fontos, hogy ne csak az anyagi világnak a kigöngyölődését értsük meg, hanem hogy a tudat ezen belül hogy foglal helyet. Tehát amikor azt mondjuk, hogy tárgyalni kezdjük ezt a Chaturvyuhát, vagy négyes kiterjedést, az nem kevesebbet jelent, mint az emberben lévő tudatnak a különböző rétegeit. Ha valaki ezt megérti, akkor rádöbben arra, hogy ezeken a lépéseken keresztül érheti el minden tudatosság forrását. Ugye? És azt mondtuk a lélekre, hogy Szacsit Ánanda, öröklét, tudatosság és üdvösség. Tehát ez a központi hármasság, ez egybevontan értelmezendő, terjed tovább az emberben, és attól függően, hogy mi a tudatosság, melyik szikrájával vagy energiájával vagyunk képesek már élni, az dönti el, hogy milyen fejlettségűek vagyunk az anyagi teremtésen belül. Tehát szakszóval ezt a négyes kiterjedést azért úgy hívják, hogy Vászudéva, Szankarsana, Pradyumna és Aniruddha. Egyáltalán nem kell egy hallásra megjegyezni, tehát nem ez a cél, de nekem sokkal könnyebb egy-egy szóra emlékezve kifejteni a tartalmi lényegét ennek a dolognak. Ugye mit is jelent Vászudéva? Ugye belül lakozó. Tehát könnyű megérteni, hogyha azt mondjuk, hogy Vászudéva, akkor az emberben, a szívünkben, a szívcsakránkban helyet foglaló isteniről, vagy legfelsőbb személyiségről van szó. Ahhoz, hogy az ember nevű lény azt a kalandot meg tudja kezdeni, amit egyébként Visnu folyamatosan szemlélve élvez, ahhoz szükség van arra, hogy a tudat többi részei is kibontakozzanak. Ha maradna csak a lélek az emberben, és nem öltené fel a tudat alacsonyabb rezgési dimenzióit, akkor a lélek nem tudna közbeavatkozni az anyagi világba, vagyis nem történne semmi. Ugye? Emlékeztek, hogy mondtuk, hogy a lélek segéderő nélkül nem tudja érzékelni az anyagot, mert átszitál rajta. Egyszerűen nem tudja, nincs köze hozzá, nem anyagi. Tehát föl kell öltenie az elmét, hogy lássa a fényt. Föl kell öltenie a testet, hogy tapintani tudja a dolgokat. Nem is kezdjük előről. Értelemszerűen ezért minden rétegnek megvan a maga tudatossága. Tehát ezért az egy eredeti forrás tudatosság, amit Vasudevának hívunk, és csak azért kapja a Vasudeva nevet, hogy megértsük, hogy aki bennünk van, az maga kiterjed további három formában, annak érdekében, hogy ez a kontaktus lélek és anyag között létrejöhessen, ha együtt vagyunk ebben. Most azt fogjuk megnézni, hogy ez hogyan történik. Tehát jöhet a következő kép, azt léztem, hogy eljött az ideje annak, igen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Vasudeva tudat szint egy emberen belül, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az önmegvalósításod útjának végéhez érkeztél, hiszen az emberi világ felől nézve az ember teljesen mentes és szabad a vágyaktól, a szomorúságtól, tehát minden anyagi vonatkozású emóciótól és dologtól. Másrészt pedig Tökéletesen megértheti az Urat, mindenek forrását, vagy önnön lelkét. A Bhagavad Gita eleve adbutaként nevezi ezt az állapotot, mert az azt jelenti, hogy ragyogó. Tehát olyan extatikus boldogság jellemzi ezt a tudatállapotot, amit csak úgy lehet leírni, hogy ragyogás. És most akarom föltárni előttetek az első szamádit, ezt látjátok a festményen. Tehát látjátok, hogy itt beszélget, hogy ugye Arjuna és Krishna, és a 11. fejezeténél tartunk ekkor már a Bhagavad Gita-nál, amikor megáldja a tanítványát, és azt mondja, hogy a mostani emberi szemeiddel nem láthatod azt, amiről én tanítalak. Ezért isteni szemeket, gyána vagy divya csaksus adományozok neked, ezzel megpillanthatod, vagyis megnyitja a harmadik szemét, hogy mindenki értse. És ugye a következő pillanatban egy egészen különleges és varázslatos dolog történik Arjunával. Nevezetesen egyetlen pontban meglátja az anyagi teremtés minden összetett rendszerét. Tehát ez az első hat, amit úgy hívtunk, hogy virátrúpa vagy kozmikus forma. Maga az anyagi teremtés, nem a földgolyó. Minden, ami létezik, az Úr kegyéből, Arjuna megnyitott lelkéből számára feltárul, és megpillan, és láthatóvá válik. Ugye, gyorsan kimásoltam ma reggel a verset a kérdések hatására, ez a Bhagavad Gita 11.12. Arjuna a következőt mondja, ha ezer és ezer nap lángolna fel az égen, azt közelítené csak meg a hatalmas lélek, tehát mahát manah, ezt a szót használja a vers, ragyogását. Tehát olyan intenzív ragyogást és közben extázist él meg, ami közben tartalmazza az egész teremtést. Könnyű megérteni, miért lát ragyogást, hogyha emlékszünk arra, hogy azt mondtuk, hogy a szatva eredendően nem jóságot jelent. Tehát nem egy erkölcsi magaslatot, hanem a fényt magát. Nincs magasztosabb és tisztább és intelligensebb dolog a teremtésben, mint a fény. Ezért természetes, hogy Arjuna érzékeli az egész teremtést, de mindent óriási ragyogásban lát. Mert az előbb is, ahogy mondtuk, a világ első mozzanata, a teremtés első megnyilvánulása az maga a tiszta fény. Minden fényből épül föl. Minden fényruhában van először. És csak utána következnek a sűrűbb rezgési dolgok, befejezve egész az anyag tekintetében. Tehát Arjuna azt a szót használja, hogy adhibuta, vagyis hogy ragyogó. Ez a legfőbb jelző, amit lát. Ekkor Arjuna az istenek istenének, hogy azt írja, hogy Déva Dévaszja alakjában meglátta a világegyetem sok részre osztott, és most jön a lényeg, mégis egyetlen pontban jelenlévő kiterjedését. Maguk az istenek is csak részei ennek a ragyogásnak, azért kapták a déva vagy dévák nevet. Tehát ők olyan lények, akik intelligenciából épülnek föl, vagyis fényből. Nagyon nehéz érzékelni őket, oda kell tisztulnunk, hogy lássuk mi is. Tehát magunknak is azzá kell válni. Amikor egy guru dicsérni kezdi a tanítványát, vagy egy emelkedett mesterről elismerően India megérti, hogy különleges szintre ért el, akkor szoktuk használni ezt a déva szót. Tehát például valakinek oda teszik a neve mellé, hogy déva vagy dév. A mi gurudévánkat is, különösen idős korában már mindenki úgy hívta, hogy Bhakti Sundar Dév Gószvámi. Tehát, hogy az isteni látomással, a transzcendenciával rendel. Előző mesterünket Sridhar Déva Gószvámi. Tehát ez egy nagyon finom jelző, az indiai nép nagyon finom, hogy amikor érzékeli és fölfogja, hogy valakiben mi van jelen, akkor hozzáteszi, hogy déva. Miért beszélek erről? Vagyis, hogy az istenekkel társalok. Emberi testben van ugyan, de ő is belépett a fénylők, a ragyogók társaságából. Érzékelni képes a legfelsőbb intelligencia szereplőit. Ez nagyon-nagyon finom dolog. Jó? Ezt a Vasudeva kiterjedést most közel hozzuk magunkhoz, ugyanis most egy kicsit véget vetünk az áhítatnak, mert arról beszélünk, hogy az emberben lefelé haladva hogyan bontakozik ki, és hogy mindenki értse, Vasudevából lesz a csitta. Tehát ő magát alakítja át az emberben lévő legősibb elmévé, emlékeztek, ős emlékezetté, ezt tárolja a szamszkárákat. Erre mondtuk, hogy ő az, ami egyedül lélekvándorol. A fájdalom és gyönyörminták tároló helye. Tehát tulajdonképpen Vászudévát az emberben csittának nevezik, tehát ő a lélek egyik karja. Emlékeztek, hogy Vistut négy karral ábrázolják mindig, és már meg is van a négy kar, az nem más, mint az intellektusnak a négy összetevője. És a legfejlettebb, vagy legértékesebb a léleknek, vagy legfelsőbb léleknek, vagy a bennünk lévő Istennek az első átalakulása, az ős emlékezetünk, ami soha semmit nem felejt el. Tehát ezt írjuk el meditációban, regresszióban. Ebben van minden, amit valaha tapasztaltunk, vagy átéltünk. Ezt képviseli Vászudéva legbelül. Ebben utazunk mindenhová. ez a szállítóeszközünk. Hívják ezt Merkabának is Egyiptomban például. Általában azért ábrázolják térben és síkban ilyen hatszögnek, ilyen, mostanában mindenki Dávid csillagnak hívja, de ez egy sokkal ősibb ábrázolása. Meglátjátok a Sri Yantrában, biztos láttátok ugyanúgy a hatágú csillagot. Ez azért van, mert ha elképzeled, ugye van a szívünkben lakozó Vászudéva a lélek. Leereszkedik az intelligencia, a felső intelligencia, ami ugye három csakra, tehát annak egy hegyével lefelé álló háromszög a szimbóluma. Amikor valaki, én nem tagadom, én megláttam ezt évekkel ezelőtt saját magamban, tehát mantrázás közben. Az ember észreveszi, hogy van egy felső része, tehát egy így álló asztrál testedről van szó. És értelemszerűen, hogy működtetni tudjuk az anyagi testünket, ezért van egy alsó három csakra rész, aminek meg így áll. És amikor egybe csúsznak, ugye elérve a szívet, akkor síkban kiadják a hatágú csillagot, térben meg, hogy mondjuk, tetraéder. Ugye ilyen kis csőre van minden irányba, hogyha elképzeljük. Mondom, hogy fizikusnak kell lenni az embernek. Tehát ezt így kell elképzelni, hogy a csitta így néz ki síkban és térben. Tehát azért van így ábrázolva, hogy ha az ember meditál, akkor így térben hol behatol ebbe a térbe, ha nézi például a Sri Yantrát, hol mutatja, hogy kifelé is pulzál, tehát átjár a világok között, és középen mindig van egy bindu, egy pont, tehát a szívcsakrára utalva. Meg majd még sok mindent tudunk erről beszélni. Tehát az első kiterjedése az emberi lényben a tudatosság evilági kibontakozásában, Vászudéva átalakulásán belül a csitta, az ős emlékezet. Ez egymagában különb, mint a másik három kar. Ez egymagában különb. Ugye? Patanjali ezzel dolgozik, ugye ez, amikor mondja, hogy yogas, citta, vritti, nirodha. Tehát nem azt mondja, hogy manasz. Nem a felszíni elmével dolgozik, hanem a legősibbel, az eredeti tudatossággal. Amikor ez megtisztul, például a szvámiknak adnak ilyen nevet meg tanítványoknak, akkor hívják Csidánandának. Azt jelenti, hogy a csitta olyan tiszta, ez az ős emlékezet, hogy alkalmassá válik a lélek megpillantására. Csidánanda vagy ánandamaja ugyanazt jelenti emiatt. Ugye? Egyáltalán nincsen benne kezdeti állapotában a mozgás, tehát a rajasz vagy a tamasz. Minden leghalványabb befolyásától is mentes. Tehát ha magyarul akarjuk megjegyezni, Vászudéva átalakulása, az ős emlékezetünk vagy csittánk voltaképpen az az intelligencia mező bennünk, aminek egyetlen hivatása, hogy segítsen megérteni a legfelsőbbet. Ez nem a manasz, meg nem a buddhi, hanem egy ember felett intelligencia szunnyad benne, ami Vászudévától kölcsönzött, tehát tőle származik. Úgy képzeljük el, hogy ugyanúgy, ahogy az univerzum megkapja ma hat formájában a kozmikus értelmet, a mikrouniverzum, a pici emberi lény csitta formájában kap egy ember, valójában ember feletti intelligenciát. Bőven sok ahhoz, hogy ember legyen. Messze túlmutat az emberi képességem. Ugye a Vászudéva helyzetét a Bhagavad Gita más néven nevezi. Ő azt mondja, hogy Kshetragya. Kshetragya, ha ismerős valakinek. Kshetra azt jelenti mező vagy tudatsík. Első este mondtuk, hogy a Bhagavad Gita így kezdődik, hogy dharma, kshetré, kuru, kshetré. Ugye az igazság, a bölcsesség vagy a törvény síkján, vagy az anyagi szenvedések síkján. Ez a két sík csap össze egy csatában. Most végre odaérkeztünk, hogy a tábor vége felé más nevét alkalmazzuk ennek a síknak. Azt mondjuk, hogy Kshetragya, mert a gya az rövidítése a gyánának, ilyenkor ilyen igévé válik, azt jelenti, hogy aki ismeri a mezőt. A mező ismerője pedig maga a lélek, ugye, Kshetragya. Egyetlen lény ismeri az ember nevű tudatsíkot, az pedig a legfelsőbben való. Ez a Vászudéva helyzet, vagy a tettek mezejének ismerője. Ezért most látjátok, hogy miért helyezünk olyan nagy hangsúlyt arra, hogy mindig használjuk a lelki gyakorlatos életünkben az Om Namo Bhagavati Vászudéváját, hiszen ha ő inspirál bennünket, akkor minden tudás forrásához eljuthatunk. Ezt jelenti ez a mantra, hogy meditáljunk Vászudéván, a bennünk lakozó benső istenségen, tulajdonképpen a paramátman, a legfelsőbb lelket. Azokhoz a tanítványokhoz szólok, akik sok-sok éve gyakorolják, vagy ismerik például a bhakti jogát. Amikor így látjuk Krisnát, hogy egyedül van, mint Vasudeva, akkor valójában Visnuként tevékenykedik. Tehát ez csak azoknak fontos, akik ezt évek óta gyakorolják, vagy ismerik. Tehát ha egyedül van ábrázolva Krisna, akkor mindig mint Visnu inkarnációja szerepel. Ha pedig az Isten szerelem, vagy a raszák bemutatásának tanítójaként jelenik meg, akkor mindig áll mellette egy hölgy, a saját, az általában Radharani, és így tovább. Olyankor úgy, hogy Dvarakadisa, ami azt jelenti, hogy nem Visnu aspektusban van, hanem az extatikus Isten szerelem oktatójának aspektusában van. Hát ez egy finom részlet, igazából azokhoz szól, akik jó pár éve elkezdték ezt a folyamatot. Ugye, Vahunam Janmanam Anté Gyanavam Mámprapadjati Vasudeva Szarvamiti Samahátma Szudurlapla, vagyis sok-sok születés után az igaz tudást elsajátító ember elér engem, megvalósítva, hogy Vasudeva a minden. Ugye a Samahátma Szudurlapha, az emberek között az ilyen nagy lélek bizony ritka. Ez arról van szó, hogy Arjuna, amikor ideér a tanításban, rádöbben arra, hogy aki jelen van és aki tanítója, kívül és belül ugyanaz a személy, vagyis a legfelsőbb lélek. Vasudeva vagy a Paramátma a minden. Csodálatos. Haladunk tovább, és hát ott tartunk, hogy ugye beszéltünk a Vasudeva kiterjedésről. Amikor, és azt mondtuk, hogy az egyik kart már meg is kaptuk a csittát, ezt nem is kezdjük újra. Ha tovább haladunk, az eredeti purusát, vagy a legfelsőbb lelket nevezik még Sankarsanának is. Ugye a Bhagavata Purána azt írja, aki valójában az ezerfejű Ananta, Ananta azt jelenti, hogy végtelen. Ő az anyagi elemek, ugye a Pancsamahabúta, az érzékek és az elme forrása. A klasszikus indiai filozófiában Sankarsanát Sívaként imádják. Egy kivétel van a bengáli vaisnavizmus, aki ugyanezt az energiát Balarámaként imádja. Valójában eleinte mindenki azt hiszi, hogy különböznek egymástól, később aztán jól meg lehet érteni, hogy nem. Mert Síva magán is hordja a kígyót, jelezve, hogy ő voltak éppen a Visnu életerejének, az a kígyó ágy, amin jóganidrában van. Tehát a Paramátma lelki-szellemi erejének a megtestesülése. Ugye Síva a hatalom, a sakti. A feleségét úgy is hívjuk, hogy Kundalini sakti például. A vaisnavizmus ugyanezt a nevet áttette Balarámra, de árulkodik a neve, mert Bala azt jelenti, hogy erő, a Ráma pedig azt jelenti, hogy az Úr. Ugye, tehát az Úr gyönyör energiája vagy ereje. Voltak éppen ugyanarról a lényről van szó, a vaisnavizmus beolvasztotta Balarámba Sívát. De az egyszerűség kedvéért voltak éppen Síva alakjáról vagy formájáról van szó, és nagyon érdekes, hogy a másik kar nyilvánul meg általa, ő lesz ahamkára vagy az ego. Na és akkor most fölteszek egy találós kérdést, vajon miért Síva kapja azt a szerepet, hogy pusztítsa el a világot? Hát a válasz egyszerű, ő nem a világ, nem egyszerűen a világot pusztítja el, hanem a hamis világfelfogás pusztítja el. Tehát mivel, ugye, azt mondtuk, hogy Vasudeva Csitta, az ős emlékezet, most már megvan a másik karja ennek a négykarú Visnu ábrázolásnak, ugye, és így rádöbbenünk arra, hogy az ego, az ahamkára tartozik Sívához. Tehát Síva nem kegyetlen, hanem mint gurunak, mint bennünk lévő mesternek az a feladata, hogy rádöbbentsen bennünket arra, hogy a testünkhöz kötött életfelfogás, az maga az a világ, amit el kell pusztítani. Ez a magyarázat annak, hogy valójában a Síva szó szerint azt jelenti, hogy kegyes. Hát hogy lehet kegyes az, aki szétrúgja, úgy értem, hogy az egész világot, ugye? Tehát ez egészen furcsa megközelítés. Tehát ő felel az ego elvér, a második juháért, az ahamkáráért. Nagyon érdekes, hogy kicsiben is, és nagyban is ő pusztít el mindent. Arról van szó, hogy életünk során is több olyan dolog van, vagy emberi kapcsolat, hogy mondják ezt, túlélt helyzetek, amik nem engedik, hogy fejlődjünk, előre haladjunk. Ugye mindenki tudja, hogy van ilyen. Azt a tatvaórát, vagy téridő minőséget, amikor a sors elválaszt bennünket valamitől, vagy valakitől, amire mi gyávák vagyunk, vagy nem merjük megtenni, vagy nem is tudjuk, hogy már lépni kellene. Tehát valami hirtelen belép az életedbe, és fejreállít benne mindent. Azt hívják Sívának. Ez követhető így? Nem mindig veszi észre az ember, hogy fejlődni kéne, haladni kéne, túlélt rendszerekben kínlódunk vagy vergődünk. Ez pont az ego gyávasága és kompromisszumai miatt van, és ilyenkor az ego ura, ugye Shiva, a második vyuha, ezért hívják Sankarsanának, odalép és fejreállítja az egész életet, hogy mondja, kirázza az embert a gatyájából. És a világot is. Amikor egy univerzum, egy kozmosz, egy brahmá élete betöltötte a hivatását, szerepét és feladatát, ez a hatalmas erejű lény felel azért, hogy mindenestől eltüntesse. Tehát, hogy vége, nincs értelme tovább a létezésének, tehát Shiva egy picit sem szentimentális, tehát ővele vigyázni kell. Nagyon komoly történetek vannak arról, hogy hogy járt az, aki szemtelenkedett vele. Úgyhogy például a Daksa nevű ősapa, tulajdonképpen a misztikus tantrának a mestere, mert Daksa azt jelenti, hogy ügyes, és annak a világkorszaknak volt a vezető guruja, ahol két mester volt összesen a Sukrácsárja, ugye Sukra azt jelenti, hogy cukor. És Daksa meg azt jelenti, hogy ügyes, amikor még borzasztóan kevés ember volt a Földön, ezt a két mestert küldték előre, hogy megteremtse a tantra jóga vallását, aminek a következménye, hogy rengeteg ember született, és akkor kialakultak a civilizációk. De ez a Daksa egy ízben szemtelenkedett Shivával, aki megint úgy járt, hogy dühében lecsapta a fejét a mitológia szerint, aztán Shiva megbánta az egészet, és hát hogy nem egy kecskefejjel pótolta, és akkor azóta így ábrázolják. Na mindegy, ez elég heves vérmérsékletű, de ez csak egy kis pihentető történet volt, ugyanis Shiva az erő. Nagyon fontos észrevenni Patanjali és Shiva között a kapcsolatot, ha emlékeztek még a szoborra. A Patanjali szobor ábrázolásán és az Anantasésában végződött egy ilyen kígyó energiába. Emlékeztek a szoborra? A nagy jógamestert vetítettük. Voltak éppen Shiva és Patanjali között, tehát Patanjali maga a kasmiri sivaizmusnak volt a nagy ácsárjája. Teljesen szoros összefüggés van. Patanjaliról is úgy tartják, hogy Anantasésának, tehát a kundalini sakti férfi elvének a testetöltése volt, és azért tanította ezt a benső utat. Ezt a fajta rágya jógát, vagy ugye hívják úgy is Shivát, hogy jog és vara. Ismeri valaki ezt a szót, jog és vara? Ugye jóga is vara, a jóga ura, a jóga legfelsőbb ura. Ennek a benső misztikus alkímiának, hogy fokról fokra haladunk, a testből, az egóból kinőve, a lélek irányába, ennek jóga a mestere. Illetve Shiva a mestere. De ugyanakkor a Shiva felesége kapta azt a feladatot, hogy itt tartsa az ostobákat. Tehát ő terjeszti a kámát, a kéjt, az alacsonyabb rendű balkezes tantrát. Ő olyan vágyat és kéjt ébreszt az emberekbe, annyira belehabarodnak a testük vagy más testének élvezetébe, vagy nem jutnak el a filozófiáig semmilyen formában. Ezért mondják, hogy mégiscsak a tamasz vagy a sötétség mestere. És ilyenkor hívják úgy, hogy Káli vagy Káli Durga a feleségét. Ugye Durga azt jelenti börtön. Olyan vágyat ébreszt az ostobában, hogy szinte lángban áll a feje a sóvárgástól, a kéjtől, és nem is tud másra gondolni. Tehát azért vigyázni kell, mert ha valaki tartósan érzéki dolgokért fohászkodik, a Shiva felesége adja meg, de annak az az ára, hogy az mindent visz. Tehát írmagja nem marad az emberben a lelki gondolkodásnak. Ezért hívják sötétségnek, vagy tudatlanságnak. Hogy mondják, sötét vagy fiam, mint az éjszaka. Ténylegesen. Tehát a következő, amiről beszélnünk kell, amiből kiemelkedik, vagy Vászodévából kiemelkedik, az pedig Pradyumna. Ugye most már akkor a harmadik karnál tartunk, vagy harmadik vyuha. Ő az univerzum ébresztője, az emberen belül pedig maga a buddhi, az értelem. Tehát emlékeztek, beszéltünk arról, hogy citta. Beszéltünk Shiva kapcsán arról, hogy ahamkára vagy ego, és most érkezünk oda, hogy a harmadik aspektus, aminek a szanszkrit neve Pradyumna, ő pedig a buddhi vagy az értelem is. Azért mondják, hogy az univerzum ébresztője, mert valójában te vagy az univerzum. Ugye igaz, hogy picik vagyunk a világegyetemhez nézve, de valamennyien egy kis univerzum vagyunk. És ennek az ember nevű univerzumnak az ébresztője mi más lehetne nem, mint az értelem. Hát az értelmünkkel keresünk, kutatunk, olvasunk, társulunk, utazunk, zarándoklunk, mindig az intelligenciánk vezet, próbáljuk felépíteni az életfelfogásunkat, és ez a lény, aki mint egy szurkol bennünk, és elénk hozza azokat a dolgokat és személyeket, amik a fejlődésünket szolgálják, ezt hívják úgy, hogy Pradyumna. akinek ténylegesen az a feladata, hogy ébredjünk, hogy a kis értelmünk megnyíljon, kibontakozon, és ne is legyen kicsi, hanem a megérthető határáig jussunk el. Úgyhogy ez egy nagyon különleges és fontos dolog. Jó? Közben lemaradtam. Azt arra gondoltam, hogy ha egyet lépünk, tartozunk ezzel, hogy ugyan töprengtünk otthon, de idén nem tettük a mantra jóga gyakorlatává, vagy feladatává a Mahamrityunjaya mantrát, de rendkívül fontos tudni, hogy ha valaki Sivát imádja, ugye vetítjük, éppen látjátok a Mahamrityunjaya mantrával, rendkívüli mértékben lehet fejlődni. Ez a mantra a sivaizmus, Siva megközelítésének legfelsőbb mantrája. Az ereje, az ő, ez azért mondom így, mert az ember egyszerre egy tanítványi láncot választhat. Most egyszer nem lehet mindenbe belekapkodni, de a Siva útján járóknál tulajdonképpen ez a Maha mantra, vagy a legerősebb mantra. Ez az Om Triambakam Yajamahi, Sugandhim Pusti Vardanam, Urvárukamiva Bandanan, Mrityor Muksia Mamrita. És látjátok, hogy meditáljunk a végtelenül kegyes Úr Siva fenségén, az ő kegyéből felszabadulhatunk a szenvedés, betegség, születés és halál fogságából, és megtapasztalhatjuk a halhatatlanságot. Tehát ez a mantra töri fel az ego burkát, és szabadít meg attól bennünket, hogy testnek és elmének fogjuk fel magunkat. Ez Siva kegye. Tehát ez a sivaizmus maha mantrája. Olyan, mint egyetemesen a Gayatri, bár a Siva követői is használják a Gayatrit is ugyanúgy, de ez egy óriási erejű mantra. Jöhet a következő kép, ugye, mert a találós kérdés így szól, hogyha Pradyumna teremti az univerzumot, és ő bennünk az ébresztő, a keltegető vagy értelem, akkor ha már itt tartunk, értelemszerűen ő nem más, mint maga Brahma. Tehát nagyon fontos tudni, hogy bennünk is dolgozik az Atya. Nem csak Visnu, nem csak Siva, hanem ez követhető így. Hanem amikor azt mondjuk, hogy a Szentlélek vagy Paramátma harmadik átalakulása, ugye mondtuk, hogy Shakti Parináma Váda, az energia átalakulása, bennünk a Buddhi az közvetlen kapcsolatban van az univerzum Buddhiával, az Atyával, aki az értelmével az egész tejútrendszert mozgásba hozta, lendületbe hozta. Tehát amikor olvasunk, filozófiát tanulunk, amikor ilyen jellegű segítséget kérünk, hogy megérthessünk dolgokat, most már tudatosak lehetünk arról, hogy az nem kevesebbet jelent, mint az Atya intellektuális kegyelmét. Hogy még tisztább legyen, ismerjük ugye az Atya feleségét, akit úgy hívjuk, hogy Sarasvati. Másik neve mi az Atya feleségének? Gayatri. Tehát Brahmának az asszonya, a hitvese, maga a Gayatri mantra egy másik megközelítésben. Tehát a szupramentális intelligencia, az ihletett tudás, az az Atyától származik. Tehát rendkívüli jelentősége van, ha megértjük, hogy bennünk hogyan működnek a legfelsőbb isteni energiák. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az értelemmel imádni az Urat, vagy értelmi, vagy szellemi extázist elérni, az nem kevesebbet jelent, mint ennek az Atyának a kegyelmében részesülni. Amikor azt érezzük, hogy legyőzzük az egót, amikor túljutunk az egoizmuson, az nem kevesebbet jelent, mint hogy elnyertük Siva kegyét, hiszen uraljuk az érzékeinket, az ostobaságainkat, a hangulatváltozásainkat, tehát lassan összeáll, meg fogod látni őket. Ez nem úgy, először csak érezzük, hogy szépen megyünk előre, de mindegyik, a Trimurti, Vishnu, Brahma és Siva vágyik arra, hogy amikor eljön az idő, föltárja magát. És a Saktival erről beszélgettünk. Először lehet, hogy szakrális szimbólumok érkeznek, különleges illatok, hangulatok, nagyon különleges dolgok vannak a gyönyörűen bontakozó meditációban. Voltak éppen, hogy megértsük, az embernek nincs anyagi teste. Épp úgy a legfelsőbb tudatok vagy istenségek uralnak minket, ahogy a gigantikus virátrúpát. Tehát bármennyire is kicsinnek tűnünk, ugyanazok a gondoskodó erők vannak jelen bennünk, mint a világegyetem testében. Ezért, amikor valaki fejlődik, hozzáfér ezekhez a csodálatos, ihlető energiákhoz. Ezért van az, hogy az nagyon, majdnem azt mondtam, hogy búta, de nem mondok ilyet, hanem azt mondom, megfontolatlan, aki azt mondja, hogy mint a Krisnát imádom, de az isteneket lenézem, vagy Krisztust, vagy nagyon nagyot lehet tévedni, mert valójában persze elegendő a forrás imádata, kétségtelen tény, de az nem jelenti azt, hogy nem tudjuk, hogy egyébként az ő legkiválóbb ügynökei semmi más nem tesznek, mint hogy minden megpróbálnak, hogy az ember kimozduljon, hogy haladjon. Tehát azért ezt jó tudni szerintem, hogy mi egy nagyon különleges rendszer vagyunk. Nem merem megmondani, hogy mi vagyunk az univerzum, mert nem hinnénk el. Mindenkiben egy olyan világegyetem vagy történelem zajlik, amilyen szinten van a tudata. Idővel, amikor az emberben ez összeáll, akkor a felelőssége is más lesz, hogy mi zajlik benne. Most mégis kimondtam, pedig ezt nem terveztem, de hát ez van. Maradt ugye még egy kar, ha emlékeztek. Ezt a Csaturvjuhán ugye a négy kar, vagy a négy megnyilvánuláson belül úgy hívják, hogy Aniruddha, mint az érzékek legfelsőbb urát. Ugye azt írják, hogy kékes-fekete a teste, az őszi lótuszvirághoz hasonlít, ő az, akire a jógik fokozatosan rátalálnak. Így hangzik az ima, talán látjátok, hogy meghajlok előtted, Aniruddha, ki olyan vagy, mint a napisten, kinek fénye mindenhová elterjed az univerzumban, és talán látjátok a következő verseket. Hódolatom ajánlom újra és újra, ó Aniruddha, aki a manasz, az elme irányító istensége vagy, és ellenőrzöd az érzékeket. Meghajlok előtted, ki olyan vagy, mint a napisten, kinek fénye mindenhová elterjed az univerzumban, akit nem befolyásol sem növekedés, sem csökkenés, aki teljesen elégedett. Ugye ez a Bhagavata Puránából van. Nos, az Aniruddha aspektus, az a világegyetemben a nap, tehát a naprendszerünkben a napbolygó, és az ember negyedik karja, az pedig nem más, mint a manasz. Tehát szó szerint nem babonásak voltak a régiek, amikor a napot imádták, hanem pontosan tudták, hogy emlékeztek, hogy a hold volt az első szimbólum, amivel kezdtük. A nap pedig az elmének a szimbóluma, amivel azt akarja mondani, hogyha az elmét, úgy is hívhatjuk, hogy alacsonyabb értelem, hogyha az elmét mégis áthatja a fény, a tisztaság, a ragyogás, ami olyan, mint a napisten, annak a következménye, hogy mik kapcsolódnak az elméhez, most nem kérem vissza a táblázatot, de emlékeztek, hogy 5 plusz 5 érzékszerv. 5 információszerző érzékszerv, és 5 cselekvő érzékszerv. Miért kapcsolják ezt a jógához? Mert minden jógának egyetlen titka vagy szándéka van, hogy uraljuk az elmét, mert ha az elmét uraljuk, mit uralunk automatikusan? Mind az információszerző érzékeket, mind a cselekvő érzékeket. És a test le van győzve. Ha valaki az elméjét megfogta, az elme már megfogja az érzékeket. Ugye? És ezért azt mondják, hogy ez olyan, mint a felkerő nap az emberen belül, hogy ha valaki az elméjét uralja, az a minden, az az alap. Utána a buddhi már fényesen ragyog. Az ego a lélek megpillantásának eszköze lesz. A citta odahordja az embert, ahova kell. Ugye? És így tovább. Ezért úgy is hívjuk az elmét, más szóval most már tudom mondani, vagy merem mondani, hogy szádana. Hallottátok ezt a szót? Az elmét hívják úgy, hogy szádana, vagy gyakorlás, mert bármilyen jóga folyamatba kezd valaki, nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy az első cél végső uralmat nyerni az elme fölött. Vasárnap este azt mondtuk, hogy aki uralja az elméjét, annak az kedves barátja lesz, talán emlékeztek rá, aki pedig nem, annak halálos ellensége. Tehát ha azt szeretnénk, hogy mindaz, amiről a héten szó volt, ne egy ilyen ködös, misztikus, hogy is mondjam, események és emlékek gyűjteménye legyen, hanem hogy be tudjunk lépni az egyébként valóban létező felsőbbrendű valóságba, ki kellene nyitnunk hozzá az ajtót, ez pedig logikusan és türelmesen nem más, mint az elménknek az uralása. Ezért van az, hogy mindig a napot tekintik gurunak az egész világon. Múltkor még mondtuk is, hogy minden mester a sárga valamilyen árnyalatába öltözik, mert mester az elme uralásához kell. Mindenki az élete mestere, vagy a saját jógájának mestere, ha veszi a fáradtságot, és a gyakorlás a szádana, vagy szádana jóga, vagy szádana bhakti, rengetegféle neve van, eszközével eljut odáig, hogy uralja az elmét. Tulajdonképpen mindent elér, aki az elméjét megfékezte. És onnantól, ha emlékeztek, úgy hívtuk, hogy antahkarana, vagy befelé fordult, benső érzék, ami azt jelenti, hogy lassan halad visszafelé. Tehát íme, ha akarjuk hallani, a szádanának a verse így szól a Bhagavad Gita-ban, aki elméjében eltérés nélkül szüntelenül rám emlékezik. Az ilyen jógi, aki visszavonhatatlanul egyesült a jógában, az könnyen elérhet engem ópártha. Tehát az összes titkok első titka vagy ha megkérdeznénk, mielőtt hazamegyünk, hogy de hát kézzelfoghatóan én most innen elindulok, ha valaki magától már nem ezt csinálja, mert tudom, hogy sokan már lelki gyakorlatos életet éltek, mi az egyetlen jó tanács, mivel kezdjük, hogy magasabb osztályba lépjünk, feltétlenül uralmat kell szerezni az elme fölött. Tehát úgy kell élni, hogy lelki gyakorlatos életben, hogy minden nap és minden óra ahhoz segítsen hozzá bennünket, hogy fölkeljen bennünk ez a nap. Hogy a tisztaságot, a fényt adja, hogy engedelmes eszköze legyen a fejlődésnek, ne pedig az emocionális hullámzások, a gyűlölet, az irigység, a vágy. Hát minden hihetetlen, mit fel lehet sorolni, ez mind az elmében tombol. És ha ezen túllépünk, ha ezt rendeztük, ezt hívják Patanjalitól, mindenki szadanának hívja, ugye? Vagy abhyasa jóga yuktina. Abhyasa jóga azt jelenti, hogy kitartóan gyakorolni a felsőbb szintekkel való összekapcsolódás. Soha nem szabad elkeseredni. És az ember akár az itt is tanult módszereket folyamatosan gyakorolja, az eredmény az lesz, hogy a szatvába emelkedik az elme, a manasz, és ezért a szimbóluma a napisten, hiszen a nap gyönyörű. Igazából bele se tudunk nézni. Van egy nagyon szép szimbológiája, rátettük az egyik könyvünkre sok-sok évvel ezelőtt a kutatás Sri Krishna, hogy is mi a folytatás? A valóság és a gyönyörű után. És az a lényeg, hogy a hármas, egyébként itt megjelent az összes szimbólum. Tavaly nem, de idén megjelent, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Mert a tanítvány számít a tündérrózsának vagy a gyönge lótusznak. És ha megyünk az étterem felé, emlékeztek, van egy kis tó, ami idén megtelt tavirózsával. Tavaly nem nyíltak ki. Most még pirosat is láttam. Piros, sárga, fehér, tehát ez a magyar lótuszvirág. És a tanítvány számít a lótuszvirágnak vagy tavirózsának. Ugye a nap az maga az istenség. És úgy szól a tanítás, hogy a tanítvány a gyönge lótusz. És mivel a nap az Isten fölperzselné a sugaraival, ha nem volna a tanító, aki mint víz oltalmazon körülveszi a tanítványt, tehát részben csillapítja is a naphevét, meg hát táplálja is a lótuszvirágot. Hát a jógának ez a három a szimbóluma, nevezetesen az abszolút, vagy a legfelsőbb lélek, vagy ahogy mi mondjuk Isten, a lángoló nap. Ugye a víz, az oltalom, a kegyelem, az maga mindig a tanítómester, és a kinyíló, ugye a napereje, a víz hűsítő, tápláló ereje hatására kinyíló és oltalmazott lótuszvirág, vagy nálunk tavirózsa, az pedig maga a tanítvány. És a legszebb szín, ezért mindig a lótusz, az mindig a jóga szimbóluma. Van még egy, majd este azzal foglalkozunk, az pedig a hattyú, de az már a végeredménynek a szimbóluma, amikor már nagyot léptünk előre. Jó, tehát megkaptuk ezeket ezért ábrázolják így a lelket, hogy maga a lélek az örökkévaló, önvaló. Amikor az anyagi tudatosság különböző síkjai megnyilvánul, akkor csittává válik, ugye? Ego, tehát ős emlékezetté vagy elmévé, személyiségé vagy egoizmussá, emlékeztek rá, megkülönböztető értelemmé és elmévé. Az elme, és főleg, hogyha angolok fordítják az indiai írásokat, nagyon nagy bajban vannak, mert náluk nagyon-nagyon pici különbség van az elme meg az értelem meg hasonló között, holott a különbség óriási. Az elme és az értelem között a különbség az, hogy amikor azt mondjuk, hogy értelem, az az ember megkülönböztető intellektuális képessége. Mikor azt mondjuk, hogy elme, akkor többnyire az a sík, ahol rengeteg emóció és érzelem kavarog, illetve ami fogadja a külvilág benyomásait nappal, és az álmok hatásait éjszaka. Ugye ez egy óriási különbség. Valójában pont, hogy az edzett buddhi az, ami gatyába rázza az elmét, és odaszól neki, hogy hagyja abba a szentimentalizmust, az önsajnálatot. Erős az értelem, akkor ő az első segítő erő abban, hogy miért, mert az értelem mondja, hogy fölkerünk reggel, meditálunk, beosztja az időt, stb. Tegnap beszéltünk arról este, hogy minél gyengébb egy világban az emberek összeadódó értelme, annál jobban vonzódnak a rendetlen társadalomhoz. Az van most nyugaton. Gyűlölik a rendet, mert az elme borzasztóan szereti ezt az illuzórikus szabadságot. Nem tudja, hogy mi a vége ennek. Minél fejlettebb tudatosságú emberek élnek a Földön, annál gyönyörűbb rend jelenik meg a társadalomban, de még a kertészetben is. Tehát mindenütt a világon. Nos, így szól a fejezet lezáró vers. Miután elértek engem a nagy lelkek, a mahátmák, soha többé nem térnek vissza ebbe az átmeneti, szenvedésekkel teli világba, mert már elérték a legfőbb tökéletességet. Tehát Brahmá birodalmában, az atya birodalmában. Tegnap este volt egy remek kérdés, hogy akkor ezek szerint Brahmá meg fog halni. És maga a vers, ami erre vonatkozik, az így szól. Brahmá birodalmában a legfelsőbb bolygótól a legalsóbbik az ismétlődő születés és halál az Úr. Tehát egyértelműen ennek ez a mértékegysége. Valaki mindig keletkezik, tehát mennyi kis élet indul el, itt sétálgatunk, azt látjuk ezeket, és ember, van, aki már totyogós, van, akit még ölben visznak, van, aki már csak úgy nyomja a bringát, hogy alig bírsz elugrani, tehát ez nem, van, aki már kapufákat lövöldöz, mi öreg csótányok, meg kenjük a vajas kenyeret katona nyelven, tehát mindenkinek megvan a maga szerepköre. Lényeg az, hogy csak az szabadul meg, vagy hogy mondták, vén iszapos szemű ráják, ugye, katonák voltunk. Ugye? Ez volt a... Hogy nekem azt mondta, amikor újonc voltam. Figyelj, kopasz, nekem ne adjál száraz kenyeret, mert én vén iszapos szemű rája vagyok, már nem bírom elrágni. Szóval az igaz intelligens törekvés, hogy ebből eleged van. Tehát, hogyha felfogjuk, hogy mindig jönni, mindig menni, hanem ki akarunk ebből kerülni, az azt jelenti, hogy el kell érni az élet vagy a létezés középpontját saját magunkban. Jöjjön a következő kép. Nos, ez azt ábrázolja, hogy attól függően, hogy az emberiség összeadódó intellektuális képessége mekkora, jellemezhető egy világkorszak. Annyi ilyesmi kérdés volt, hogy bevállaltuk ezt a képet. Arról van szó, hogy úgy, ahogy az emberek között is komoly különbség van, hogy valaki már egész közel van a megvilágosodáshoz, valaki középúton van, valakiben meg fel sem merül, attól függően, hogy az atya, vagyis Brahmá tejútrendszeren belül lévő középpontjától szegény kis bolygónk merre jár, mert sajnos nem szabályos pályán jár, hanem elnyújtott pályán, attól függően az emberek elalszanak spirituálisan, majd lassan ébredni kezdenek. Tehát ilyen halál is van, hogy minél messzebb vagyunk a fény központjától vagy ragyogásától, összeomlik az emberi intelligencia, és nem bírja, nem tud mit kezdeni azzal, hogy lélek vagy abszolút. És hagyományosan ezért négy fázisra osztják, a fázis négy júgára osztják. A Föld, tehát a naprendszer, és Brahmá Lóka, az atya lakóhelye. Lóka azt jelenti lakóhely. Közti távolság okozta konfliktusokat, és a legprimitívebb időszak a Kali Yuga, ugye benne van a Kali szó, ugye az erőszak, a vallástalanság, a képmutatás, tulajdonképpen egészen félelmet, vaskornak is lehetne hívni. A Kali Yuga, amikor szörnyű messze van a Föld, tehát az egész naprendszer az univerzum szellemi kisugárzó középpontjától, és emberiség képtelen érzék. Nem jut el a kegyelem, csak nagyon olyan, mint télen nem nőnek a növények. Nem télen ér be a gabona, de ez hasonlóan ez a szellemi tél, a halál. És nem képes az emberiség olyan ütemben fejlődni, ahogy kellene. A Dvapara Yugában benne van az orosz dvá megint. Azt jelenti, hogy kettőség, hogy elkezd közeledni a Föld újra a világ, a mi univerzumunk, a tejútrendszer szellemi középpontja felé, és az eredmény, hogy az emberek érzékenyebb, jobb karmával rendelkező rétege, aztán lassan több, mint a fele, ébredni kezd. De a hagyomány azt mondja, hogy vagy hihetetlen hosszúságú idő van még hátra a Kali Yugából, de én találtam egy különleges jogit, Swami Vivekanandának a mestere. Vivekanandát sokan ismerik, de Juktésvárt már kevesebben, aki a mestere volt Jogananda-nak is, a hatalmas guruknak volt a param guruja. És ez a jóval 100 évvel ezelőtt élt tanító hagyott ránk egy rövid kis szanszkrit írást, ahol visszafejtette az indiai naptárat, és elmondja, hogy valójában azért vannak ezek a borzalmas évszámok, mert az Úr Krisna eltávozása után, tehát Parisit császár uralkodása után, akkora ijedelem lett úrrá Indián, tudnék minden asztrológus tudta, hogy most kezdődik a Kali Yuga, hogy úgy döntöttek, hogy felszorozzák a naptárat, hogy csak a beavatottak értsék, és maga a lakosság hat higgye, hogy ilyen hihetetlen évtizedekről, meg százezer évekről van szó, mert azzal az elme nem tud mit kezdeni. És ez így is van mind a mai napig, hogy azt fogod olvasni hogy hihetetlen hosszúak ezek az időszakok. A titka viszont az, hogy állandóan, tehát ha egy rendes földi napot felszoroztak 100-zal, a földi hónapot felszorozták 100-zal, és a földi évet is felszorozták 100-zal, röviden, hogyha visszaosztod, akkor visszaigazodik az európai zodiákusokra a naptár, és kiderül, hogy nagyjából a halak világkorszaka volt a Kali Yuga, ahol megpróbálják az Istent megölni. Tehát egyszerűen félelem. Ugye Krisnát lenyilaszták, csak nem szívesen beszélünk, fához szögezték. A vaisnavizmus annyira rettegettől a gondolattól, hogy nem is tanítja úgy, ahogy történt. Tehát nagyon, nagyon érdekes dolgok ezek. A Ráma majdnem öngyilkos lett, úgy bántak vele. Tehát mivel mi igyekszünk általában a hívő, érzékenyebb lelkületi embereknek csak a szépről beszélni, ezért ezek nem is szoktak még Indiában sem szóba kerülni, de az írások könnyeltenül lejegyzik. Bár az esemény maga nagyon furcsa volt, mert Krisna kezdte elmozgatni a lábával a bokrot. Már 125 éves volt, és elvágyott innen. És kifigyelte, hogy egy vadász kóborol az erdőben. És olyan illúziót támasztott az elméjében, hogy az azt higgye, hogy ő egy őz. És ahogy mozgatta a bokrot, a szerencsétlen odalőtt, és hát eltalálta az urat. És hát jött oda az okokba, amikor meglátta, hogy mit tett, és képzeljétek el, azt mondta neki Krisna, hogy előző életünkben már találkoztunk, de akkor én Ráma Csandra voltam. Te pedig egy misztikus jógi, aki az erdőben őzzé változva a szerelmeddel élvezted a szerelmet, csak hogy azt meg én nem vettem észre, és átlőttelek benneteket nyillal. Hát így szól a dolgokat szépen, hogy mondják, beburkoló történet. Hát ugye Krisztus idejéből nem született beburkoló történet, de hát azt tartják hivatalosan Kali Yugának, amikor az emberiség ráront a megmentőire. És hát most mit lehet erre mondani? Tehát taníthatatlan egyszerűen, agresszív materializmus van jelen. És látható módon írja ez a Yuktésvár, látható módon az emberiség nagyon komoly változásban van. És ha csak Magyarországot nézzük, hogy mi volt vegetáriánus főzés örömeiért, vizsgálati fogság, meg hát iszonyú, meghurcolták a bakti jogikat akkoriban, csak azért, mert kiadtak 108 receptet, amik között limonádétól a süteményig minden volt. Tehát akkor az a rendszer ezt nem bírta elviselni. Az látható, hogy igenis a tudatnak egy nagyon komoly reneszánsza indult el, mert ha belegondolunk, hogy a 80-as években filozófia helyett egy szakácskönyvvel kellett kísérletezni, hogy hát ha érdekli majd az embereket a lelki kultúra, ma pedig a Vedanta elfogy meg a leg... Tehát csak könyvkiadóként, ha mondom a saját tapasztalataimat, az valami... Hát csak mi valami 5-600 olyan cím kiadásában vettünk részt, amiről régen álmodozni sem lehetett. És ez csak egy ország. De szerte a Földön igenis nő azoknak a száma, akik lelkiség nélkül képtelnek elfogadni az életet. És egyre kevésbé érezzük elárvultnak magunkat. Az a baj a Dvapara Yugával, azt írják az írások, hogy a sötét oldal, mivel érzi a vesztét, mérgezőbb és elképesztően gonoszabb, mint valaha. Tehát pontosan tudja, hogy csúszik ki a kezéből a világ, mert ez úgy van, hogyha emlékeztek a kínai szimbólumokra a Taóból, hogy a sötét oldal rajong a Kali Yugáért, mert azt hiszi, hogy a fekete halacska mindent megesz. Ugye van ez a fekete-fehér hal szimbólum. És mindig marad benne egy fehér pötty. Csak hogy a Dvapara Yugában a fehér a fekete szomorúságára hízni kezd, nőni kezd. Akármi csinál, növekszik, és ott billen át a korszak, hogy végül a fehér uralkodóvá válik. Tudom, ezek szimbólumok. Aztán majd mi hisszük azt a fehér, hogy hű, mindjárt tökéletes a világ, és mindig marad benne egy kis fekete, és jön ez a ritmusváltás, és bizony megint az ő javára. Nem? Télen mindenki depresszió, és azt mondja, Úristen, egyre hosszabbak az éjszakák, nem, és egyre rövidebbek a nappalok. Mikor aztán jön a tavasz, és érzékelni kezdi az ember, hogy egyre hosszabb és hosszabb a nappal, mindenkinek füligér a szája. Szóval úgy tartják Indiában néhány jogi legalábbis, hogy van okunk abban reménykedni, hogy bár borzalmas dolgok történnek a világban, és iszonyatos utóvétharcot vív ez a sötét erő, de láthatóan van egy félisteni mentalitású emberiség, aki egy eddig nem ismert eszközt alkalmaz. Nevezetesen a legősibb tudást összetudja kapcsolni a legmodernebb technológiával. Tehát ha ez sikerül, most gondoljunk bele, hogy van higiénia, számítógép, stb., de a legősibb tudást alkalmazva, azzal valami hihetetlen gyorsasággal lehet a helyes irányba terelni a dolgokat. A Tréta Júgában már döntően az úri emberek vannak, és elenyészően van jelen a bűn vagy a hiba. És aztán jön az emberiség aranykora a hagyomány szerint, ami a leghosszabb, ahol a legcsodálatosabb emberi lények élnek, mindenki számára nyilvánvaló, hogy az élet célja a megvilágosodás, az abszolút. Ide kapcsolódóan? Igen?
Azt szeretném kérdezni, hogy ugye a Kali Jugában alapjába véve több istent imádnak az emberek, mert Ráma, Buddha, Krisnát, Jézust. A Dvápara Jugában az Úr Vaszudévához vonzódnak, a Szatya Jugához, meg ha jól tudom, Sivához. Az első kérdésem az, hogy a Tréta Jugában kihez, mert ezt elfelejtettem.
El van csúsztatva a valóság. A Kali Jugában senkit nem imádnak. Aha. Ott űr van, ott Kálit imádják. Tehát Shiva a Tréta Jugában van.
Tréta Jugában?
Azért, mert a Tréta Jugában a misztikus jóga a folyamat. A Szatya Jugában meg gyakorlatilag szinte mindenki megvilágosodott. Hát ha ránéz egy fára, abban látja az életet. Annyira különleges az emberiség. Úgyhogy igen.
Jó, akkor ezt szerettem volna.
Igen, azért ilyen, jó, nagyon jó kérdés. Azért homályosak a nagyon ősi írások, mert nem akarják Sívát előtérbe tolni. Tehát, hogy ugyanis a misztikus jóga az átlagember számára rendkívül nehezen gyakorolható. Így mindenkit inkább a vallásokkal akarnak a nagymesterek megismertetni, mert azt könnyen megértik, és akkor azt tudják gyakorolni. De a fejlettebb korokban, mint amit a Judit is kérdezett, a Virincsi Dévi kérdezett, ott olyan buddhi van jelen, annyira értelmesek az emberek, hogy tudnak haladni a misztikus jóga erejével. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy azért, mert az átlag képtelen megérteni a jógát. Ugye azok az emberek, hogy emlékszünk, akik előző életük isteni tudata folytán automatikusan vonzódnak a jóga elveihez, mint például a jelenlévők is ne gyakorolják. Tehát ez nem kizárók. Tehát amikor ez a négy korszakot egybeszámolják, ezt hívják maha jógának, és ez adja ki azt a 12 ezer évet, amiről beszéltünk, ami a egy emberi kultúra kibontakozásának vagy megsemmisülésének a ritmusa. Jöjjön a következő kép. Ugye, van egy gyönyörű vers, ami azt mondja, hogy újra és újra eljön a nap, élénk lények tömegét hozván, de a következő éjszaka mind eltűnik reménytelenül. Tehát akármilyen korszak is van, a feladat mindig ugyanaz marad, a legjobb lenne lelétszelni az anyagi dimenzióból, tehát valamilyen formában kijutni ebből. Ha visszatérünk a filozófiához, akkor maga az Úr is megerősíti, hogy ezen a megnyilvánult birodalmon kívül létezik egy másik örökkévaló, vagy megnyilvánulatlan lény is, ami sohasem semmisül meg, még akkor sem, amikor valamennyi illény megsemmisül. Tehát az anyagi teremtés mögött létezik a világ lelke, amiről beszéltünk, és a kis emberi mikrokozmosz mögött vagy benne, egy kerék tengelyeként ábrázoltuk, is létezik az örökkévaló lélek. Tehát az igazán értelmes ember erre mondja, hogy legfelsőbb cél, és ennek a megvalósítására törekszik. Még maradt egy kis időnk. Jöjjön a következő kép. És jó melegetek van, de azért belekezdünk egy komoly témazáró részbe, ami mutatja a benső utazásunkat, vagy benső fejlődésünket. Egészen pontosan a Vedanta Sutrára kapcsolunk át egy kicsit, ami a következő tanításban részesít bennünket. Aki elérte a bölcsességet, az megszabadult a jámbor és a bűnös cselekedetektől egyaránt. Így a halál pillanatában nincsen semmi, amit el kellene érnie, szemben másokkal, akik még nem tartanak itt. Még e testben élve, valahogy tudatossá kell válnunk arról, hogy ő a Mahatbrahman. Aki érti mindezt, maga is halhatatlanná válik, míg mások, a tudatlanok csupán hosszú szenvedésre számíthatnak. Tehát kétféle hangulat van a haláltusában. Ha valaki elhanyagolta az életét, egyértelmű félelem, aminek a jellemzője, hogy semmi másra nem gondol, csak jó lenne még élni. Ehhez alig lehet mit hozzáfűzni, mert ez maga a masszív rettegés. Nincs ellen semmilyen öntudat. A tiszta szívű, de a valóságról, sem a belső, sem a külső valóságról sokat nem tudó emberek, amikor haldokolnak, akkor valamilyen jámbor kívánsággal eltelve halnak meg. Tehát nem rettegve vagy szorongva, hanem van valamilyen vágyuk, valamilyen kívánságuk, ami egyébként helyes, de bármennyire is jóságos vagy tiszta ez a vágy, mit eredményez? Ugye vissza kell jönni miatta. Ezért mondja ez a vers, lezárva ezt a, egyébként a 8. fejezet, ugye halál és végtelenség. Emlékeztek, ha a 8-as ledöntjük így, akkor adja ezt az érdekes jelet. Hát nem véletlenül az a 8. fejezete a Bhagavad Gita-nak is. Tehát a bölcsesség azt jelenti, hogy kéne valamilyen tudati fogódzó vagy középpont, aminek a lényege, hogy sem nem félelem vagy rettegés, ugye egyik oldalról, sem nem pedig vágyakozás, legyen az bármennyire is jámbor dolog. Bármilyen furcsa, a paradicsomra vágyakozni is vágy. Márpedig nincs olyan vallás, ami ne azt mondaná, hogy ahogy a paradicsomba kerüljünk, vagy valami. A paradicsom az egy rétege, vagy hogy mondják ezt a magyarok, inkább mennyországnak szokták hívni, az egy felső szintű rétege az anyagi világnak, de egyáltalán nem azt jelenti, hogy kijutunk belőle. Egy olyan pihenő hely, mint amikor valaki szerencsésen megteheti, hogy elmegy 3 hétre az Adriára, és vissza se néz. Nem? Egész nap pizzázik, fürdőzik, és minden nehézség az, hogy estére fáradt, meg hogy mit tudom én, szilipelnek a kabócák. Tehát ilyen összes nehézsége az életnek. Tehát vigyázni kell ezzel, mert bármennyire is más, érzékelhetően másik, mint a Föld, mégiscsak ez a világ, és arra mondjuk, hogy helyes meg jámbor vágyok, de problémásak, hogy igazából ugyanúgy vágyakozik, mint egy ember. Ugyanúgy érzékkielégítésre vágyakozik, mint egy ember, de úgy akar élvezni, mint egy Isten. Ez követhető így. Van olyan világ, ahol élhetsz úgy, mint egy Isten. Tehát teljesen korlátlan az élvezet, nincsen szenvedés, nincsen húsvér test, de ebben a körben merem mondani, a jóga legfelsőbb szellemisége primitívnek tartja ezt a vágyat, amikor te magad lehetnél a lélek. Ugye? Tehát mindaddig, amíg valaki e világi gazdagságra, szerelemre, stb. Vágyik. Még akkor is, ha magasztosabb síkon, mint az anyagi világ, az jelzi, hogy nem érti a lélek miben létét. Együtt vagyunk ebben a témában? Minden vallás azért karmajóga, mert az emberek maguk bizonyítják, hogy azért vallásosak, hogy egy másik síkon mégiscsak megkapják a gazdagságot, a szexualitást és a problémátlan életet. Érthető? És a jógi meg az az ember, aki a lelkét akarja megkapni, és a lelkek lelkét. Ezért bölcsességnek azt hívják, hogy mennyországra sem vágyik. Na ezért vádolják Buddhát néha ateizmussal, mert azt nem értették, hogy próbálta elmondani, hogy nincsenek istenek, meg nincsen pokol, de valójában azt akarta, hogy kiragadja az emberiséget a testudatú rettegésből, hogy Istenem, megint elmúlok, meg a vallásos reménykedésből, hogy az élet értelme, hogy kvalifikáltan élvezek egy mennyországbeli síkot. És hát próbált rávezetni minket egyetemesen, hogy valójában bennünk él annak a lénynek egy magja, aki maga a forrás, ami messze túl van az ember által kitalált vágyakon. Jó? Kicsit felálltam itt jobb a levegő. Nos, akkor összefoglalva a Brihadaranyaka Upanisád, egy nagyon érdekes Upanisád, mert néha egy vers, egy oldal. Úgyhogy most ígérem, csak fél lesz. Mindig kétszer akkorát mondok, és akkor nem féltek annyira a hosszától. És ígérem, hogy csak magyarul. A végtelen és születetlen átman először, mint élőlény írható le. Ugye ezt hívtuk úgy, hogy dzsívátman. Mely visszatükröződik az értelemben, az elmében és az érzékekben, de legfőképpen a szív belső terében. Ez az antar hridaja ákasa. Akása helyesebben. Tehát antara azt jelenti, hogy benső, hridaja azt jelenti, hogy a szívben, és akása azt jelenti, hogy tér. Tulajdonképpen az ég a szívben innen kapta a nevét. Ez a dahára vidja, vagy antar hridaja akása ugyanazt jelenti, egy misztikus tér a szívben. Valójában, ahol te magadat megtalálod, az ez a tér. Tehát ide érkezik az ember benső meditációja, itt lakozik legfelsőbb önvalóként. Ő mindenek irányítója, mindenek mestere és uralkodója. Nem lesz nagyobb a jámbor, és nem lesz kisebb a bűnös cselekedetek által. Tehát az előbb azért meséltem el, vagy próbáltam elmondani, hogy abszolút nézőpontból egyaránt téves rettegni a mulandóságtól. Ugye ez azok sorsa, akik semmilyen jámbor dologgal nem foglalkoztak, vagy pedig örökké anyagi erényeket gyűjtögetni, ez a jó emberi erényeket gyűjtögetni, mert a lélek ettől nem változik meg. Ettől ő még tökéletesen transzcendens és önmagában van. A tengely sohasem forgott együtt a küllőkkel, vagy az abroncsal. Tehát sem az elmével nem forog együtt, sem az anyagi testtel nem forog együtt. Tehát ezt a hetet részben arra építettük fel, hogy megértsük, hogy a centrumunk szent és sérhetetlen, de elérhető. Míg amilyen tudatsíkon éljük az életünket, olyan lesz a boldogságunk. Ha masszívan testnek fogjuk fel magunkat, minden problémánk testi természetű lesz. Egészség, betegség, gazdagság, stb. Ha már elmeként vagy értelemként fogjuk fel az életünket, megjelenik a kultúra, megjelenik a művészet, több időnk lesz, és így tovább. És ha még tovább fejlődünk, kifejezetten megjelenik a misztikus vagy lelki út iránti vágy, és létrejön a hozzá szükséges erő, akaraterő, szellemiség és segítség. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az összetett emberben mi valójában hol tartózkodunk. Talán emlékeztek, hogy ezt hívtuk kósáknak. Anna Maja kósa, Prána Maja kósa, nem is kezdjük előről. De pont ez a lényege, hogy te melyik kósában élsz. Igazából ez egy hét után az ember, amikor maga marad és végig gondolja az életét gyermekkorától idáig, akkor láthatja, hogy mivel foglalkozik, milyen természetűek a problémái. Minden külső segítség nélkül meg tudja határozni, hogy nagyjából hol is tartózkodhat a test és a lélek közötti benső pályán vagy szakaszon. Ugye? És ahogy emelkedünk, a tudati fejlődés okozza, hogy leszállnak rólunk a pénzügyi gyötrelmek, hogy végre stabilizálódik a párkapcsolat, vagy megoldódik, és nem fordítva. Tehát egy jó szándékú materialista ember az mindig azt gondolja, hogy először szerzek pénzt, és rendbe jön az életem. Lehet, hogy végül szerez pénzt, de nem jöhet rendbe az életem, mert mire nem lesz ideje soha, hogy rendbe hozza az életét, hiszen mással sem fog foglalkozni, mint pénzszerez. Vagy azt mondja valaki, hogy először megoldom a párkapcsolati problémáimat, utána majd foglalkozom lelki élettel, de nem tudja elérni a céljait, mert a Maja ügyes lesz, és egész életében párkapcsolati problémái maradnak. Érthető ez? Tehát hihetetlen ravassággal van jelen a megtévesztő erő. Ha valaki rászánja, nem is cizellálom tovább, valaki rászánja magát arra, hogy nem érdekel semmi, belül fejlődjek, érjek, komolyodjak, mire fölpillant, minden meg fog érkezni. Ha tényleg arra van szüksége, be fognak gyógyulni a sebek. Tehát a karma sem statikus. Nos, a szabad akarat, amikor valaki nagyon erőtlen és testnek hiszi magát, szinte nem létezik. Tehát úgy élünk, mint egy jobbágy, akinek a sorsa szíjat hasít a hátából. Semmi nincs, csak gürcölés, fájdalom, megcsalatás, gazemberség, borzasztó az élet. Mert nagyon gyenge a tudat. Ha most vesszük az ellentetjét, és valaki nagyon szépen és határozottan tisztul, fejlődik, küzd azon, hogy saját maga érdekeit követve, hogy jobb ember legyen, tisztább fogalmakkal élje az életét, ennek természetes következménye, hogy az, amit eleve elrendelt sorsnak hit, hogy az ő kis élete sosem mozdul, ő már csak nyomorban marad, vagy kiszerethet bennünket, hogy hányan élnek magányban, és nem értik, hogy ezt mi számolja fel. Hát eláruljuk a titkot, ahogy az ember belül fejlődik, a személyes kisugárzása megváltozik. Hogy mondják ezt? A lélek fénye, ha átjön a szemünkön, a testünkön, már pedig átjön, az egyszerűen vonzó lesz az emberek számára. Tehát a legjobb módszer, ha az ember nem akar egyedül maradni, hogy belül halad és fejlődik, és még ha az is lenne a karmája, hogy elvileg ez magányra ítéli, vagy küzdelmes családéletre ítéli, pusztán azáltal, hogy egy szellemi dimenziót meglépett, nem is akármilyen szinten lehet reménye arra, hogy ez rendeződik. Tehát nem akarom minden részre kiterjeszteni, de ha megértettük, a megoldás lényege az, hogy a belső változás fokozza a cselekvés szabadságát. Válaszoltam valamennyire? Úgyhogy igaz az, hogy a karma nagyon erősen determinál bennünket, általában már egy kötőerőhöz is például. De az is igaz, hogy mondtuk ezt a verset, hogy tekintsenek akár a bűnösök legbűnösebbikének. Hogyha a jóga, tehát a lelki fejlődés ösvényét járod, szentnek kell tekinteni. Az eredmény pedig az, minek büntesse a karma azt az embert, aki érti az élet mélyebb összefüggéseit. Hát ha ez így lenne, akkor az Isten a legdurvább bosszúálló lény. Hát akkor igaza van a nyugatnak, akkor felejtsünk el mindent, és tényleg használjuk ki élvezetre ezt a rövid életet, mert ha egy ilyen kegyetlen lény, egy állandóan a mi elbuktatásunkon és megtorlásunkon fáradozó lény az Isten, akkor jobb, ha elfelejtjük. Márpedig van olyan katasztrofális Isten felfogás, ami úgy mutatja be, mintha más sem akarna csinálni az Isten, csak csapdát állítani az embernek. Ez nagyon gyenge filozófiája van néha a kereszténységnek emiatt, hogy még kisen nyílik az ember kis értelme, már szoronghat, mint a hülye. Tehát tényleg azonnal, mindentől. Ha nő vagy, akkor attól, hogy szép vagy és vonzerőd van. Ha férfi, akkor attól, hogy galád vagy és tisztátalan. Tehát megkapja a szószt az ember a nyakába, és végig rettegheti az életét, ha vallásos, a különböző parancsolatok meg őrületek szorításában. Ezért mondjuk, hogy mi nem morálteológiáról beszélünk, hanem arról, hogy egy ember önként minden erejét megfeszítve fejlődni akar. Csak úgy, szeretetből. Nem fogta senki satuba, nem szidalmazta, nem gyötörte, nem sütögették fáklyával, meg mágián, meg hasonlón, hanem ő eldöntötte a saját fejlettségi fokán, hogy haladni, tanulni akar, az eredmény pedig az, hogy a lehetőséget mindig az az ember kapja meg, akinek tiszta a tudata. Tehát így változik a szabad akarat, a cselekvésnek a szabadsága, hogy amikor mélységében megértjük ezeket a dolgokat, hogy artha, ugye beszéltünk erről, az anyagi függetlenség, vagy a helyes célok, ugye beszéltünk, hogy mi a vallás lényege, valójában adományozás, ez a dharma, és a kámát is megtárgyaltuk tegnap este, nem kezdjük előről, és végül a moksa, a felszabadulás, hát a szóban, hogy moksa benne van, hogy nincs karma. Rád van bízva, bármit megtehetsz szabadon. Bármit. Egyszerűen miért is korlátozna a legfelsőbb erő? Tehát a karma törvénye először a büntetőből inspirálóvá válik, később pedig békén hagyja az embert. Hát ha nem teremt karmát, akkor hogyan lehetne visszahatás? Tehát magunk elérhetjük, hogy az életünk minden síkja rendeződik, hogyha befelé figyelünk. Óriási energia és időpocsékolás, hogyha az ember mindig a külsővel pepecsel. És nem is kezdem. Nem ér rá, boldogtalan, csak az energiáját vesztegeti. Ezért nagyon-nagyon fontos eleinte a sziklaszilárd hit. Azt mondja az egyik írás, hogy a fejlődő tanítvány előrehaladásának az egyik legfőbb segítője, hogy milyen mértékben bontakozik ki benne a mestere és a legfelsőbb lélek iránti bizalom és hit. És utána jönnek a tevékenységek. Hogyha az emberben nincs kialakulva a végső cél, nincsen bizalma és hite abban, hogy ő honnan, hová tart, hogy ő micsoda, akkor hiába reménykedik abban, hogy a külvilág leszállítja az ő szórakoztatására való dolgokat. Ugye? Sokan azt hiszik, a brahmannak az a dolga, hogy boldoggá tegye az embert. A lelket majd boldoggá akarja tenni, mert az maga a brahman, ugye ánanda. Ezért szeretném felolvasni, hogy hogyan viselkednek a brahmanlátók. A brahmanlátók szeretnék megvalósítani őt a védák megfelelő tanulmányozása, tehát a folyamatos filozófikus gondolkodás, áldozatok végrehajtása és adományozás által, hogy elkerüljék a halált. Azonban, és most jön egy fontos mondat, ami a hét terminológiája mellett szól, kizárólag a szemlélődés, a meditáció embere ismeri őt egyedül. Mert mit is mondtunk, hogy az emberi beszéd és az értelem egyszer csak visszafordul. Avan manasza gócsaram. Van egy határ, ahol a tanulásnak meditációvá kell változnia, tehát szemlélődésé, annak pedig szamádivá, megvilágosodássá. Tehát erőt gyűjtünk, tanulunk, társulunk azért, hogy az értelmünk engedelmes szállító eszköze legyen a később kibontakozó szemlélődésnek, mint összpontosító képesség. Tehát onnan tudja valaki, hogy kellő időt szentelt a filozófiának, hogy hihetetlen akaraterővel rendelkezik. Nem egyszerűen így hullámokban karácsonykor és húsvétkor hisz Istenbe, és akkor is csak a főtt tojás, meg a torma és a sonka ideig, mert nagyon lelkesítő, így persze, hogy senki nem felejti el meg. Ilyen virsli ünnep, meg hasonló. Hanem fordítva, onnan tudjuk minden külső segítség nélkül, hogy haladunk a dolgok megértésében, hogy nagyon komoly akaraterünk lesz. Egyszerűen minket tényleg ez fog foglalkoztatni, és valóban erre szánjuk az összes rendelkezésre álló időt, az eredmény pedig, hogy a valóság megnyílik előttünk. Régi idők tudósai róluk így beszélték, utódokra nem vágyva a következőképpen gondolkoztak. Miért támasztunk utódokat mi, akik megvalósítottuk-e világot, mint önvalót? Feladták hát a mesterek a fiak nemzése utáni vágyat, a világi vagyont, és beléptek a vándorkoldusok életrendjébe, föladva minden maradék e világi vágyat. Mert ez az önvaló úgy írható le, ez egy nagyon híres, rövid szócska, a leghíresebb indiai szavak egyike. ami sem ez, sem az. Ez a néti-néti, ha valaki ismerő. Tehát az önvaló vagy a világlélek úgy írható le, mint sem ez, sem az. Tehát ez nem egy rébusz, hanem arról van szó, hogy nem rendelkezik anyagi minőségekkel. Tehát amikor azt mondod, hogy ember, és utána le kell írni, akkor azt mondjuk, hogy férfi és nő. De ezzel már is megint a polaritás világában vagyunk, tehát hogyha a férfit hangsúlyozzuk, kihagyjuk a valóság felét. Ha a nőt hangsúlyozzuk, akkor megint kihagyjuk a valóság felét. Ezért aztán a legfelsőbbet illetően, ezzel, hogy néti-néti, sem ez, sem az, azt akarják mondani, éld át és kész. nem tudsz róla beszélni vagy gondolkodni, hanem legyél azzá. Viszont mi ennek az ára? Nem kevesebb, mint hogy feladták a világot. A világ pedig micsoda? Pont a kettőségek halmaza. Tehát ha elemezni szeretnénk így a hétvége felé, hogy hogyan mérhetjük, hogy valaki hol tart az egység felé, akkor egyszerűen csak azt kell megvizsgálnia, hogy mennyi benne a megosztottság. Egy szóval például a kritika, vagy a bírálat. Mindaddig, amíg az embernek bárkiről és bármiről is dehonestáló véleménye van, már nem is kell lapozgatnia, hogy hol tart. Az egyik legutolsó és legnagyobb tévedés, amikor bíráljuk a dolgokat és a személyeket. De az elménk más se csinál. Tehát ez a kettőségek. Miért? Mert tudok jobbat, vagy én jobb vagyok. Tehát mindig. Hát ha az ember érezni az azonosságot, akkor nem akarná állandóan kijavítani a világot. Még jó, hogy egy brahman van, és nem beszélhet bele mindenki a teremtésbe, mert az érdekes lenne, hogy hát komolyan az ego az Istennek beszólna, hogy hát öreg, hát tudjuk, hogy konyítasz a témához valamit, de engem még nem hallgattál. És akkor, tehát az Isten kioktatná az ego, hogyha rá lenne bízva. Úgyhogy hát egészen elszégyeli magát az ember, mikor évtizedek múlva rádöbben arra, hogy nem is gondolta magáról, vagy nem is gondoljuk magunkról, hogy mennyire természetünk, hogy megállás nélkül a körülmények, az emberek, az a világon semmivel nem vagyunk békességben, és alig van idő arra, hogy rászoktassuk magunkat arra, hogy és akkor mi az, amit értékelünk. Tehát nem, hogy mikor jönnek a szánkból dicsérő szavak, vagy elismerő szavak. Tehát ha valaki átáll arra, hogy tényleg mindent értékel, egyébként szerintem fontos kimondani. Tehát most miért találja ki a másik, hogy szeretjük, vagy értékeljük? Hát egyszerűen a jógának egy alapszabály, hogy megmondjuk kvalitásosan, jól érthetően, hogy valamiért hálások vagyunk, valamit értékesnek tartunk. Mert a másik embernek szüksége van erre a segítő üzemanyagra, hogy hát ne csak mindig azt kapja, hogy mi a rossz, mert elsorvad bennünk az a kevés önbizalom is, ami van. Tehát fordítva, ha már bírálat, akkor inkább legyen olyan építő jellegű, hogy lelkesítsük az embereket a jóra. Tehát, nem? Krisztus mondta, ugye, hogy a más szemében a szálkát, a magunkében meg a gerendát. Mert aztán jön a bumeráng effektus, ami neked nem tetszik másban, az kialakul benned. És akkor szemlélheted egy életen át. Tehát akit keresünk, az anyagi ésszel felfoghatatlan, nem észlelhető, rendíthetetlen, érinthetetlen, határtalan. Ez a lény sohasem szenved, és soha semmi után nem vágyakozik. A megvilágosodott bölcsek tudták róla, hogy a kétféle gondolkodással, úgy, mint én végrehajtottam egy bűnös cselekedetet, vagy úgy, mint én jámboran cselekedtem, ez a lény sohasem érhető el. Ez érthető? Tehát az utat, a transzcendenciát, magát, a létezést nem szennyezik a bűnös tettek, és furcsa módon a végállomáshoz nem visznek közelebb az úgynevezett jótékonykodó tettek. Az mennyországhoz visz közelebb, az a karma jóga. Ha valaki mindenáron jó akar lenni, nem érti önmagát, azért akar jó lenni, mert visszahatások nélkül szeretne emberi módon élvezni. Ehhez pedig vannak olyan dimenziók a tejútrendszeren belül, hogy ideig, óráig megengedik, hogy akkor élvezzük a szerelmet, a vagyont, a gondtalanságot. Ennek a lenyomata a mennyország, ami egyébként egy furcsa magyar szó, mert ugye Manu szavá, a Manu névből származik, ami eredetileg mén, rendesen kiejtve. És az első embernek, a szakrális embernek a birodalma, ami egy gondtalan, élvezhető terület, és ez volt a ménúrság, ugye? Ménúrság. És ugye ma mennyországnak hívjuk. Az a lény, aki a legfejlettebb közöttünk, az eredeti embernek a birodalma. Csak az az érdekes, hogy még ő neki is az a vágya, hogy meghaladja önmagát. Hát a lélek még ennél a lénynél is, még a mennyország uránál is igazabb. Na és akkor most válaszolok annak, aki kedvesen megkérdezte, hogy kicsoda Indra, valójában a Manuk Manuja. Tehát Indra a mennyország, vagy a mennyek ura. Ő az a lángész, vagy zsenialitás, ami messze fölé nő minden rossznak és bűnnek, de az eredmény, hogyha ebben maradunk, akkor az a fajta isteni gyönyörteli lét, amiről a különböző nagy vallások, iszlám, kereszténység, stb. Még az ősperzsák is mindig álmodoznak. Ez egy valós dimenzió, de amikor elfogy a szukriti, úgy hívják, hogy a jámbor tettek pozitív töltése, a lélek egyszer csak megint egy szülőcsatornában találja magát, és akkor igen elcsodálkozik. Hogy most akkor, és ezt vette észre a Buddha, és mondta, hogy mi értelme ennek, mint a Paternoster, hogy néha megszületünk isteneknek, letöltjük, végig élvezzük a jámbor tettek következményeit. Ez ugye akkora távlat, hogy nem fogja fel az ember. De végeredményben nem oldottuk meg az élet igazi problémáját, mert megint meg kell születni az embervilágában. Miért? Mert csak itt van karma. Tehát itt tudsz úgy élni, hogy karmát gyártasz, aminek a következménye, hogy ember feletti dimenzióba kerülsz, vagy ember alattiba. Ez követhető így. És a világ igazi isteni mesterei azt mondták, hogy te valójában isteni vagy, még csak nem is mennyei, és semmiképpen nem pokoli. Ezért az ilyen beavató írások, mint a Brihadaranyaka Upanishad, azt mondja, hogy ez a kétféle gondolkodás, hogy valaki azt gondolja, hogy pokoli tetteket hajt végre, vagy jámbor vallásos tetteket hajt végre, lényegileg nem érinti a lélek, vagy az Isten helyzetét. Hanem mindegyik magáért törekszik. Úgy kezdtük a vasárnapot, hogy a legfelsőbb lény nem vállalja magára senki bűnös vagy jámbor tetteit, hanem hagyja, hogy minden ember a törekvései szerint pokoli dimenzióba vagy mennyei dimenzióba kerüljön. Csak hogy innen messzire elhajóztunk már, mert végig arról beszéltünk, hogy ami őt inspirálja, az, hogy a saját dimenziójába érjünk, a forrás dimenziójába érjünk. Ugye? De jó ég. Ismerve két ösvényt, ó Pártha, a jógi sohasem jön zavarba. Ezért mindenkor légy rendíthetetlen a jógában. Vagyis arról van szó, hogy semmiképpen nem fogunk bűnös tetteket végrehajtani, de arról is szó van, hogy egyáltalán nem akarunk anyagi értelemben jóságosak vagy jámborak lenni, transzcendensek szeretnénk lenni. Ez azt jelenti, hogy természetesen segítünk, és akár a vallás tetteit is támogatjuk, de mi lesz a benső motivációnk? Nem kívánunk cserébe semmit. Van egy nagyon édes, egy gyermek herceggel kapcsolatos történet, de ezek a példabeszédek alkalmasak arra, hogy megértsük a mögötte levő filozófiát a Bhagavata Puránából. Nem tudom, hogy meséltem-e, de minden esetre ez a legjobb példa erre, hogy az ősidőkben, egyébként Indiában most is engedélyezve van, de az indiai férfiak nem szeretnek több feleséget elfogadni. Tehát a hinduizmus engedi a több nejűséget, de mivel a védikus bölcsességben élő kultúra mindig is tudta, hogy ugyanaz a lélek van jelen minden testben, furcsának tartanák. Tehát hinduizmusban nem találsz több feleséget, pedig az iszlámhoz hasonlóan elvileg lehetne, de senkit nem érdekel évszázadok óta. A törvény sem tiltja Indiában. Tehát a mohamedánoknál van akár négy is, de hindu úriember sosem vesz magához több feleséget dacára, hogy a vallás engedi. Királyok mindig kivételek voltak, mert mitől retteg egy uralkodó? Hát ugye, hogy nem lesz utóda. Hogy van, 8. Henriknek hívták az őrültet? Ugye? Na és hát ezért a királyság, az uralkodó mindig egy kiválasztott helyzetben van, hogy törekszik arra, hogy több felesége legyen, minél hamarabb trónörökös szülessen. És így is történt, hogy a két felesége egy időben adott életet egy-egy kis hercegnek, de a király az egyik feleségét sokkal jobban szerette, mint a másikat. És ennek az lett a következmény, hogy a két kisgyermek, mikor már megtanult úgy járni, olyan 4-5 évesek lehettek, fel akartak kapaszkodni az apjuk térdére, és gyöngéden ugyan, de az egyiket mindig visszatolta a földre. A másik fölmászhatott, mert annak szerette az anyját, a másik kicsi, az meg mindig el lett tolva így a szerető atyai oltalomból. Ez a kis pukkancs az úgy bedühödött, hogy eldöntötte az összes 5 évével, hogy ő egy olyan jóga folyamatba kezd, aminek az lesz a következménye, az apja csak őt szereti, és végül ő lesz majd a király. Úgyhogy elment az erdőbe, és azon gondolkozott, hogy is kezdje a meditációját, hogy ezt a célt elérje. És hát arra járt Narada Muni, Narada az emberiség egyik legnagyobb tanítója, ugye a Pancsarátrák, a Narada Bhakti Sutra, rengeteg írás alkotója is, és nagyon megtetszett neki a kisfiú, és mondja, hogy hát mit akarsz, öcsikém? És mondja, hogy olyan meditációba kezdek, hogy apu majd engem szeret, és engem jelöl trónörökösnek. És annyira tetszett Naradának ez a elszántság, hogy mondta neki, hogy ó, hát én tudok egyet. És mondta neki, hogy álljon jó sokáig. Hogy hívják szanszkritul a vrikshasanába, faállásba, ugye? Jól mondom? Hát tudjátok, milyen nehéz egyensúlyban lenni meg, és álljál jó sokáig ilyen faállásban, és a harmadik szemedben koncentrálj Visnura, aki majd így megjelenik, és minden vágyadat teljesíti. Úgyhogy állt is ebben a vrikshasanában a kisfiú jó sokáig, ahogy csak a kis erejéből tellett. Hát Visnunak annyira tetszett, meg mondja, hogy hú, ez a nagy mester, ez a Narada megígérte, hogy jövök, hát már csak nem hagyom hazugságban, és megjelent a kisrác előtt, aki ránéz Visnura, és teljesen elképed a szépségén, és mondja Visnu, na hát itt vagyok, most már beszélj, ne rabold az időmet, tehát a gyerek teljesen meg van rendülve, és azt mondja, hogy hát nem tudok mit mondani. Hát úgy tudom, hogy Naradának még nagyon pontosan el tudtad mondani, hogy mit akarsz. Azt mondja, igen, tényleg az apám kegyelmét, szeretetét, meg a trón szerettem volna, de most, hogy téged látok, rájöttem, hogy minden vágyam teljesült, pedig 5 éves volt. És akkor Visnu azt mondta, hogy rendben van, ha véget ér az e világi életed, akkor megvalósítasz engem, mint legfelsőbb lelket, és az én szellemi dimenziómban fogsz élni. Egyébként pedig úgy intézem, hogy tiéd legyen a trón. Tehát jellemzően az anyagi vágyait is elérte, de a halál anyagi testből való kiszabadulása után újra találkozhattak. És akkor egy utolsó nagy verse, ez a 8.28 a vége, ugye, ez úgy kezdődik, védésű, jagiésű, tapassú csajva, úgy kezdődik. A jógi mindazokat az érdemdús gyümölcsöket, melyek a védák tanulmányozásából, vezeklésből, áldozatok bemutatásából, adományozásból, önzetlen cselekedetekből származnak, tudása révén meghaladja, elérve a legfelsőbb, legbensőségesebb állapotot. Arra kérlek benneteket, hogy emlékezzetek vissza arra, hogy akár Európában, akár keleten ezt tárgyaltuk, kétféle kereső van. Az egyik kifelé fordult, jó szándékú, és a személyiségét a fizikai szolgálat, a cselekvő, Isten szerető szolgálat vonzása jellemzi, és a folyamatos ajakima, tehát vallásos himnuszok vagy imák, mantrák zengése. És a jó szándékú emberek többsége ilyen. Azonban ezek közül nem tudjuk pontosan miért. Néhány elérkezik odáig, hogy rádöbben arra, hogy az a valóság, akit keresünk, az ezen az úton ténylegesen nem érhető el. Ezt a szakaszt, amit az előbb mondtam, hívjuk úgy, hogy szádana bhakti vagy szádana jóga, beszéltünk arról, hogy az elme a manasznak a fegyelmezése. A nevében benne van, hogy igazából, ha az elméről van szó, akkor nem érheti el az abszolútat. Tehát van egy elmélyültebb része a lelki életünknek, és ti ilyen emberek vagytok, szerintem én is, bízom benne. Különben nem hallgatnánk, vagy nem foglalkoztatna ez a téma, hogy valahonnan belülről érezzük, hogy kell itt még lenni valaminek. És ez a valami nem más, mint hogy persze elvégezzük az Isten, a család, stb. Felé a szolgálatunkat. Meg még a mantra jógát is, meg hasonlót, csak hogy elérjük a meditációt. A benső szemlélődés, mert valahonnan eredendően sejtjük, hogy a valóságot szolgálni azt nem kint lehet, hanem a szívben. És ez még a lelki embereket is két csoportra választja. Ez utóbbi csoportot hívják úgy, hogy Rāganuga bhakták, hogy a érzelem vagy a szív követő baktái, a jógában meg egyszerűen csak misztikusok, vagy a kereszténységben is. Néhány ember rádöbben arra, hogy a misztika által érhető el a legfelsőbb, és ehhez nem elegendő lefoglalni az ajkat, meg az érzékeket, meg hasonlót a külső fizikai szolgálattal. Arra elegendő egy gurú, vagy az oltári szentség imádása, hogy megtisztul az elme, hogy legyőzzük, de a tapasztalásnak csak bevezető iskolája, mert megtisztulunk, alkalmas eszközökkel rendelkezünk, hogy tovább lépjünk. Ezért mondja ez az írás, hogy a jógi mindennel rendelkezik, amivel a tevékeny ember, még akkor is, hogyha egy ászanában ül és csak meditál vagy mantrázik. Mert ha tökéletesen meditál, az magasabb rendű odaadó szolgálat, mint a külsődleges fizikai cselekvés. A világért nem lehet többet tenni, mint megvilágosodni. Egyszerűen. Tehát nem semmit levonva a fizikai odaadás fontosságából és értékéből, fontos tudnunk, Ezt mindig is megtartjuk. Emlékeztek, még idéztük is ezt a verset, hogy egy megvilágosodott léleknek sohasem szabad az embereket tétlenségre buzdítani azért, mert ismeri a folyamat legfelső fokát, hanem az odaadó szellemi munkára kell inspirálni őket. De ez nem jelenti azt, hogy döntően ne tudnánk, hogy ezt elvégezzük természetesen, de az igazi munka az a benső szádana. Tehát úgy hívjuk a kezdő életünket, hogy bahiranga szádana, a kifelé fordult jóga. Le kell foglalni az érzékeket, valamit csinálni kell a háborgó elmével bármi áron. És úgy hívjuk az igazi benső utat, hogy antaranga szádana, benső lelki gyakorlatos út, amit nem is érthet már a másik, aki kívül van. Általában bizalmasabb viszony alakul ki a tanítóval, aki ebben él. Tehát eleinte azt sem tudjuk, hogy micsoda különbség van, hogy a tanító miben különbözik a tanítványtól. Tehát abban, hogy ő az igaz életét belül éli. Tehát látszólag ugyanúgy, nem látszólag, hanem tényleg ugyanazt csinálja. Hát ha abba hagyná a tanító a példamutatást, mindenki az egy hülyeség. Hát ha ő nem csinálja, ugye elvileg nem biztos, hogy csinálnia kéne, de pontosan tudja, hogy mindenki a példát nézi. Tehát soha nem fogja abba hagyni a gyakorlás külső kereteit, mert ezt értik általában az emberek. De ebben a körben, ahol összegyűltünk, fontos tudnunk, hogy a fordulat akkor következik be, amikor az engedelmessé vált elme átenged bennünket a tudat mélyebb észlelésének világa felé, amit Európában jobbadán misztikának vagy tiszta misztikának hívnak. Tehát a benső világ felfedezése a sohasem töprengés, olvasás és cselekvés. Tehát idővel az ember rádöbben arra, hogy a kezdő számára az ő fejlődését támogató tettek, ezt mondja Krisna, adnak erőt, de az elméjét legyőzött jógi számára már a csend, a magány és a mélységes nyugalom. Mert ebben a nyugalomban úgy hívjuk, hogy Shanti, ugye, Sántarasza, békességben tud felmerülni a lélek igazsága és valósága, aminek a szemlélése egymagában magasztosabb dolog minden fizikai szolgálatnál. Ugye ez így érthető? Tehát ezért van a jógának alapvetően kétféle ága, az egyik állandóan tevékenykedik szolgálattal, vallási rituációkkal, stb. A másik pedig egy kifinomultabb sík, rejtettebb sík, az nincs annyira szem előtt, mert a tanító látja, hogy ki az, akit lehet inspirálni arra, hogy kezdje el a szemlélődő életet. Töltsön egyre több időt egy nagyon koncentrált, fejlődő, finomodó befelé fordulással. Ugye a legjobb az, hogyha az ember nem szerzetes, különösképpen, ez ugye egy attitűd kérdése, hogy félig képesek vagyunk extrovertált életet élni, tehát bármikor képesek vagyunk a világ felé fordulva cselekedni, de ugyanilyen képességünk van arra, hogy nagyon hamar elmélyedünk. Tehát rendezzük az elmét, a gondolatokat, és akkor ha az időnk, a szádanánk engedi, akkor a benső országúton haladunk előre. Ez az én legfőbb tanácsom a módszer tekintetében, hogy ne erőltesse túl az ember se a kifelé fordult szolgálatot, se azt, hogy elhagyok asszonyt, kicsit azt érzem, hogy a férjem vagy a feleségem lemaradt, meg nem lelki ember, már is ki akarok ugrani a kapcsolatból, egyáltalán nem igaz, hogy ez így működik. Láttam ilyet, remélem itt egyáltalán nem lesz, de nagyon nagy hiba. Nem, de se égenföldön ember nem tud korlátozni a fejlődésben, ez nem igaz. Hogyha érti az ember azt, hogy mondta Krisztus, hát legjobb példa, add meg a császárnak, ami a császári, és add meg Istennek, ami az Istené. Tehát rendelkezni kell a képességgel az életünk egyik fele, megnyilvánuló, ha kell, fizikai természetű szolgálat szó nélkül, nem? Hát egy gyerekre sütsz, főzöl, takarítasz, vagy egymást szeretjük, mindent, dolgozunk, tevékenykedünk. De ugyanilyen mélységben mindig gyakoroljuk a benső, az antaranga szádanát, a benső elmélyülést. Ahogy aztán érünk, fejlődünk, mit tapasztalunk? Nem marad világi kötelesség. Leválasztja rólunk egy felsőbb erő. A gyerekek felnőnek, ami szinte hihetetlen itt, aki néhány is kezdeményt nézünk. Ilyenkor egy anya vagy apa el se tudja képzelni, hogy egyszer az élet az a maga útját járja. Pedig eljön az az idő is, és az ember sokkal bölcsebben, tapasztaltabban rájön arra, hogy senki nem gátolja többi abba, hogy elbillenjen az introverzió felé az út. Olyan bölcsesség és életismeret van jelen, hogy semmi kedvet kifelé kóborol. Hogy mondják, már minden volt. Már új filmet sem tudnak mutatni. Már egyszerűen 5. percben kitalálod a forgatókönyvet. Tehát azt mondja az Upanishád, egy bölcs, tapasztalt ember számára az anyagi világ magától ízét, levét veszíti, és akkor már örül, hogy ideje van a lélek számára. Tehát, de ezt ha az ember erőlteti, vagy, vagy túlfeszegeti, akkor ugye ebből gondjai lehetnek. Hát az utolsó percek jogán, ha már Naradáról volt szó, megkérdezték tőle, hogy mi volt az előző élete, hogy hogy történt, hogy ilyen szintet ért el. És meséli, hogy az akadémiánk erről a szentről kapta a nevét, a mi kis védantista iskolánk. És nagyon érdekes, hogy özvegy volt az édesanyja, de egy nagyon tiszta szívű nő, és Himalájában a kis gyermek fiával bekérezkedett nagy maharisi jógamesterek asramjába. És a tiszta szívű volt a nő, öregek voltak a mesterek, örömmel fogadták, és mondták, hogy hát asszonyom, mi nagyon egyszerűen élünk, de szellemi, lelki atyai leszünk a fiának, hogyha gondoskodik rólunk, mert tanítunk, gyógyítunk, stb. És a hölgy elvállalta, hogy a kis tehénkével, stb. Úgy el van, mindent elrendez az idős mesterek körül. Cserébe nevelgették a kisfiút az öregek, volt egy oltalom a kis töredék családnak, azonban az egyik éjszaka halára marta egy kobra kígyó. Ugye annyira meleg van Indiában, hogy mindig éjszaka fejik a tehenet, mert nem bírod ki. És hogy a vigyázatlanul belépett a mama, és halára marta egy kobra. Tehát teljesen árva lett a gyerek. De már nem volt olyan kicsi, mondták az öregek, hát ez nagyon szomorú, de ne menjél sehova, maradj itt velünk, már olyan 14 év körül lehetett, át tudod venni simán az édesanyád munkáját, ha ezt megteszed, mi apád és anyád helyett szüleid leszünk. Úgyhogy az öregek tiszta szívből gondoskodtak a kisfiúról, aki meg mit is csinált? A formális szolgálatot. Ha meg, ugye, hát erre volt, gyerek volt, azt tudta tenni, hogy vizet hozott, tehenet fejt, ellátta őket étellel, tisztasággal, az öregek megcsepegtették a tudást folyamatosan. Fölgyorsítom a történetet, mert sokkal hosszabb a Bhagavata Puránában. Röviden egyszer csak minden öreg sorban elhagyta a testét, hát igen idős mesterek voltak, meg már unták is kicsit itt az evilági dolgokat, és végül a legutolsó magához intette, akkor már nem volt annyira fiatal a gyerek. Ifjú embert is mondta neki, hogy én is eltávozom a földről. Egy utolsó tanácsom van, ahogy látott, és engem is eltemettél, már maradt belőlem, ahogy látod, hogy eltávoztam, indulj el a világban bárhová, és csak mondd azt, hogy Visnu, és ő mindig eléd kerül és gondoskodik rólad. Olyan átszellemült erővel mondta a fiúnak, megadta a mester porhüvelyének a végtisztességet, elindult árkon bokron át, és ordította, hogy Visnu hogy a torkán kiférne, szó szerint vette a dolgokat. És hát átment hegyeken, folyókon, stb., de valahogy Visnu sehogy nem került elő. Végül annyira elfáradt, hogy egy tóparton összeesett és elkezdett zokogni. Hogy hát ez a vége az egész történetnek, hogy itt beoltottak engem mindenfélével. A mesterem mondta, hogy csak üvöltsem, hogy Visnu, és segít, én már el vagyok itt rekedve, szomjas vagyok, éhes vagyok, magányos vagyok, azt sem tudom, hol vagyok. Visnu meg sehol, és ott bömböl. És akkor Visnu az égben azt mondja, hát ez a... Mert megint ugyanaz a sztori, a maharisik azt mondták, hogy csak mondja, hogy Visnu megjelennek. Most hazudtolja meg egy ácsáriát. De a kölyök nem érdemli meg, hát nem csinált semmit szinte ahhoz, hogy engem lásson. Mi csináljak? Töpreng Visnu, a gyerek csak ordít. Hát azért a kamaszok tudnak elkeseredni, még félig már felnőtt, de nagyon nagy a zavar. Hát megjelenik Visnu előtte, és úgy föltárja magát. Igen ám, de a gyerek a bömbölésbe úgy belefeledkezett, hogy a könnyeitől nem látja. Gyorsan ki akarja törölni, hogy meglássa Visnut, aki azt mondja, na, nem úgy van az, és gyorsan eltűnik mégis. Hát amire kitörli a könnyeit, nem látja Visnut. Ugye ez a fele út, hogyha megfigyeljétek a mesét. Ez nagyon érdekesek a puránák, mert mindig van valami mögötte, amit így... És akkor azt mondja, hát az előbb már tisztán láttam majdnem, de a könnyeimtől mégsem, most meg becsap és eltűnik erre. Megszólal Visnu az égből, na ide figyelj, kölyök. Az igaz, hogy az előbb ott álltam, de rájöttem, hogy te még engem nem láthatsz, ugye, mert Visnu a lélek. Viszont, kössünk kompromisszumot. Ha komoly vagy, és a mestereid által kapott szellemiséget követve éled az életedet, mindig hallasz engem, emlékeztek a csakrára? Ha pedig mindig hallasz, akkor előbb-utóbb meg fogsz pillantani engem. Első lépésben ez a felnövekvő fiú, mivel mindig abban a szellemben élt, amire a nagymesterek tanították, folyamatosan hallotta őt, aminek a verse, nem jutunk-e idáig, mert ez a 18. fejezet végén van, azt mondja ugye maga Visnu. Ebben a pozícióban ismerjük meg Krisnát először. Arjunának, ugye Visnu inkarnációja, hogy ha tudatos leszel rólam, kegyem lévén túl fogsz jutni az anyagi lét minden megpróbáltatásán. Ha azonban nem ilyen tudatban cselekszel, hanem az egódon, tehát az ahamkárán keresztül, nem halván engem, akkor elvesztél. Hát ebben az egy versben minden össze van foglalva, hogy először, ami rendelkezésünkre áll, az a tiszta hallás, az ige befogadása. És a kormányzás, az inspiráció, az mindig a sajátunk lesz. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, akkor este még innen folytatjuk a történeteket.